Én hiszek abban, hogy valahol tudni kell meghúzni a határt és azt mondani, hogy ezt nem vállom be, mert nincs hozzá tudásom. Tehát itt igazából a fotósoknak, azok, akik elkezdenek ilyeneket fotózni, kellene lenni annyi önkritikájuknak, hogy azt mondják, hogy figyelj, én ebben nem vagyok profi, nem tudom jól megoldani, és ezt nem vállalom be, mert tudom azt, hogy nem fogom tudni azt a minőséget hozni, amit megérdemelsz. És ez fontos. Esküvői csoportban felmerült a kérdés, hogy ki mennyiért dolgozik. Na, ez egy nagyon érdekes dolog.
Lehet valamelyik navosigzi plusz műszakot vállal.
Lehet, nem tudom.
Alapvetően amúgy odaengedni mindjárt, de van egy olyan tényező, amit ilyenkor lehet, hogy elfelejt az ember, ami miatt az? Viszont 100%, hogy kérnék pénzt.
Mailbox megtelt, most mondom nálad. Azt még ráadásul, hogy ott nincs ismétlés.
Hát
jó, gyerekek, nem lett jó ez a póz, akkor álljatok vissza, és akkor nézzük újra a bevonulást, meg az esketést. Atyám, törölje le a szentelt vizet ott a izéről.
Itt vonul.
Üdvözlöm mindenkit, ez itt a Content Ramble következő epizódja. A mikrofonoknál
Csapó Gábor,
Szabó Viktor és
Szanyi Roland.
Sziasztok!
Hello, hello!
Tehát a mai témánk az esküvői fotózás, videózás, hogyha most szeretnél ebbe a szakmába belevágni, vagyis a szakmának ebbe a részébe belevágni. Szeretném, hogyha kiveséznénk akkor, hogy nagyon sok eddigi epizódban mondtuk el, hogy mi az, amit nem szabad ezekkel az eseményekkel megtennünk, mi az, amit mindenképpen kerüljetek el itt az, hogy mennyire ne vállaljátok el, hogy ne csináljátok, ne menj el tapasztalat nélkül, ha nincs meg hozzá az eszközöd. Most egy picit beszéljünk arról, hogy mégis mi az, hogyha valaki ezt dédelgeti magában, hogy szeretne egy jó esküvőfotós vagy esküvővideós lenni, akkor milyen teendői vannak, mikkel kell rendelkezzen akár fejben, akár technikában, hogy ehhez végül hozzá tudjon állni, és aztán egyedül kimerjen állni egy ilyen szolgáltatást végigvinni, illetve beszélj mindenképpen ezeknek a mai piaci árairól is, ugye erről is sok kérésünk és kérdésünk érkezett. Kicsit rakjuk, így van, kicsit poroljuk le ezt a témát, most újra az esküvőről lesz szó, fotós és videós szemmel, illetve árazás és megtérülés szemmel.
Így van, úgyhogy kezdje Gábor.
Valahogy sejtettem, hogy az esküvői szezon után így ezzel fogunk
foglalkozni. Valaki már vett egy DSLR-t, megcsinálta a saját baba fotóit, meg a szomszédnak is, meg az unokanővérének. Kapott egy felkérést, hogy jaj, Katikám, már neked van ez a csúcs szuper űrhajógéped, gyere már, az esküvő most lesz két hét múlva szombaton. Na,
sajnos megkerestek pont egy ilyen esküvővel, hogy csak egy kreatívot kellene fotózni, és a nagy napra, tehát a kreatív utáni részre, mint szertartás, mint vacsora, mint pedig a buli, arra megvan a fotós, mert az unokatesó kapott egy szuper fényképezőgépet, amin annyi gomb van, amennyit fel tudnak dolgozni, de egy űrhajón annyi van, és majd ő lefotózza.
No,
hát srácok, ne. Mindig elmondok egy kettő példát fogok majd elmondani, és akkor érteni is fogjátok. Sose kezdjetek bele olyan dologba, amiben nincsen tapasztalatotok, viszont megismételhetetlen a pillanat. Én abban nagyon hiszek, hogy azokat a pillanatokat, amiket nem lehet megismételni, ott igenis ki kell fizetni a szakembert, és akármennyibe kerül, egy jó szakembert kell választani, mert ezeket a képeket nem lehet megismételni. Akár lehet ez egy esküvőfotó, egy nem tudom, egy keresztelő például.
Szívműtét.
Például. De akár lehetne ez speciál egy kisma fotózás, és pont van egy ilyen sztori egyébként az egyik Facebook csoportban, majd ezt is el fogom mesélni. Én hiszek abban, hogy valahol tudni kell meghúzni a határt és azt mondani, hogy ezt nem vállom be, mert nincs hozzá tudásom. Tehát itt igazából a fotósoknak, azok, akik elkezdenek ilyeneket fotózni, kellene lenni annyi önkritikájuknak, hogy azt mondják, hogy figyelj, én ebben nem vagyok profi, nem tudom jól megoldani, és azt nem vállalom be, mert tudom azt, hogy nem fogom tudni azt a minőséget hozni, amit megérdemelsz. És ez fontos, nem az a lényeg, hogy ő a maximumot adja a nem létező tudásából, hanem az, hogy az a személy, akinek a képek készülnek, annak nyilván van egy elvárása, hogy ő milyen képeket szeretne, vagy hát nyilván nem biztos, hogy van, de hogy megérdemeli azt, hogy normális képei legyenek, és igen, szerintem itt nem kell spórolni, nem szabad spórolni magán a fotóson.
Ha valaki el akar... ez nem az ügyfél függ, mert az ügyfél nem tudja, hogy ő azt tudja, hogyha valaki
hogy van egy fényképezőgép,
gyönyörű igen. Szép tájképeket fotóz, akkor gyönyörű szép esküvői fotókat fog készíteni, és ezzel alapvetően nincsen baj, mert ő még tényleg
igen, mert összemossák a fotózást ugye magában az, hogyha valaki fotóz valamit, és abban jó, akkor mindent is le tud fotózni, és hanem nem így van.
Így van, ha te traktorokat tudsz javítani, akkor mindenképpen kis gépszerelő is tudsz lenni, vagy pedig
a... Pontosan. Tehát nem fogsz egy Ferrari-t javítani, érthetően.
Jó, de mondjuk a fotós is összemoshatja, hogy már fotóztam embereket, itt esküvő ugyanaz, csak ott több ember van, ennyi.
Na és ez a legdurvább egyébként, hogy én is ezt gondoltam annak idején, mikor elkezdtem esküvőket fotózni, és az esküvőn értek a meglepetések, amikor gyakorlatilag nem működött
akkor
az, amit
Gábor,
eddig
megszoktam. Gábor, te csináltál ilyet? Nem mesélj.
Hát nekem úgy volt az első, megmondom őszintén, hogy az egyik legjobb barátomnak volt az esküvője, és akkor még egy bridge kamerám volt, egy Fuji S7000-es volt, és a Műszaki Egyetemen tanult az egyik barátom, akinek ilyen fotószakkörös volt, és egy Canon 350D-t, meg egy nem is tudom, milyen objektív volt a gépen, nem akarok hülyeséget mondani, de van nagy gyújtótávú objektívet hozott el az esküvőre, és hiába volt, hogy már gyakorlott a Rich kamerával az esküvő, vagy hát nem az esküvő, de a fotózásban, ott az esküvőn annyira lassú volt a kamera, hogy képtelen voltam vele elkapni pillanatokat, miközben azzal a Canon 350D-vel, meg azzal a viszonylag gagyi objektívvel a fotószakkörös srác fullos képeket csinált. Tehát, hogy ott döbbentem rá arra, hogy igazából fogalmam sincs, hogy mit keresik itt az esküvőn. Annyi szerencsém volt egyébként, hogy a fotószakkörös srácnak nyilván ott volt a viszonylag elfogadható gép a kezében, meg a hozzátartozó normális optika, és így azért ő jó képeket csinált, amiket esetleg én nem tudtam megoldani szépen, azokat ő megoldotta. Tehát itt ketten dolgoztunk, vagy ketten fotóztuk, de nagyon nagy segítség volt nekem az, hogy ott volt egy olyan személy, akinek alapból a fotós tudás az enyémhez képest lényegesen magasabb volt. Ez volt ilyen 16-8 évet, ez nem most volt. Hát kimerem jelenteni, hogy az első 3-4 esküvőmet 18 évvel ezelőtt szerintem, nem mondom, hogy nagyon gáz lett, de a mostani tudásomhoz képest azt mondom, hogy nagyon gáz.
Jó, hát de ez ennek így is kell lennie lényegében, mert ha azt mondanád, hogy az első, ezen már vitatkoztunk egyszer.
Igen. Ez egyértelmű, csak önmagában az, hogy próbáltam megoldani egy esküvőt egy olyan technikával, amivel alapvetően sem lehetne megoldani. Tehát az esküvőnél egyébként a technika szerintem baromi fontos. Kell a gyors kártya hozzá, kellenek a jó objektívek, kell a jó gépfáz, kell a, most nyilván szenzorstabilizáció van benne, vagy nincsen, tök mindegy, használsz akkor záridőt, de alapvetően nyilván a képminőség befolyásolja azt, hogy milyen záridőket tudsz használni, és azért nagyon nem mindegy, hogy mennyire remeg a kezed például, mert...
Jó, a vasat, figyelj, vasat ugorjuk át, azt mondom, csinálják egy külön vasas interjút is.
Vagy... Mindegy, itt most arra akartam reflektálni, hogy önmagában, hogyha valaki neki akar állni, akkor normális technika nélkül eleve nem szabad az esküvőt neki állni.
Ez alap.
Tovább, hogyha már kezdeteknél járunk, akkor én is elmondhatom az én kezdeteim.
Na, vagyok.
Gondolom. Én először ugye esküvő közelébe drón operatőrként kerültem, szóval én nagyjából csak ott ültem és néztem az eseményeket, meg drónozgattam, szóval nagyjából ennyi tapasztalatom volt, meg talán voltam már másodoperatőr is, mielőtt ugye bevállaltam az első önálló esküvőm.
Ez egy jó egyébként, mert már az esküvő folyamatáról van azért fogalmad.
Hát végigültem egy-két esküvő drónosként, szóval így, de nyilván az kevés, szóval elég kevés jó, tapasztalatom
van. Ez kvázi a kispad, de az is jobb, mint a semmi.
Igen. Szóval az első esküvőn viszont itt technikailag szerintem én se voltam annyira felkészült. Én annyi, hogy vittem ugye, vagy béreltem ugye egy Sony A7-3-at, de obim az szerintem valamilyen kitobi-szerű történet
1855.
volt. 1855. Ja, valami olyasmi. Szóval azt úgy külön nem béreltem, ami utólag...
Honnan volt Sony obi? Hát neked Nikonos vagy.
Hát a Sonyt béreltem Obi-val együtt.
Ja, de ilyen, abban nem akarták költeni, és amíg annyit vették ki.
Ne, A7-3, meg a...
Hát jó, de az hozzá, hogy lehetett valami kitobi?
Ja, hát nem.
Mi, 24-70 sima? 4-es?
24-50, nem?
Vagy 3-5-6?
Jó kérdés, hogy mi
volt. Ja, 24, az full frame, A7-3-ot bérelte.
Hát a 24-50 az full frame, igen.
Na mindegy, nem emlékszek amúgy se az Obira.
Nincs 24-50-es.
Szóval...
24-70-es.
De nem is ez a lényeg, hanem technikailag igazából szerintem az nem volt valami felkészült, de így tudás ügyileg is úgy mentem oda, hogy legyen minden felvéve. Ha már minden fel van véve, akkor az jó. Nyilván elengedtem úgy, hát nem engedtem el, de hogy úgy voltam vele, hogy nem bűvészkedem túl, meg nem lesz nagyon durván cinematik. Ha már mindent fel tudok venni normálisan, és vissza lehet nézni normálisan, akkor az már siker.
Ja, abszolút.
És nyilván most már én is azt mondanám, hogy eltelt egy-két év, és már tök máshogy csinálnám. Alapból vágni is tök máshogy vágnám, meg felvenni is nyilván fel lehet azt jobban, de hogy így első gyakorlásnak amúgy jó volt, aztán meg ugyanúgy nyomtam ugye másodoperatőrként, és akkor utána kezdtek el jönni a saját önálló esküvők, de most is azt érzem egyébként, hogy így van rengeteg szitu, amit csak úgy tanul meg az ember, hogyha ott van, szóval, persze, hogy hiába mondjuk ott egy klipforgatás, és sok klipforgatáson vagyok, ott nem tanulok olyat, amit úgymond az esküvői környezetbe is
tudsz alkalmazni.
Tudok ez most így hülyén jött ki, mert nyilván tanulok olyan dolgokat, amiket tudok mindenhol alkalmazni, de hogy vannak ilyen speciális
nem, esküvői
cituk.
Nem, az esküvőnek nagyon speciális dolgai vannak.
Nem, erre, azon kívül, hogy neked észlelned kell, miközben bele vagy mászva az éppen adott szedbe, shotba, és csinálod a felvételt, neked az egész, ami hátad mögött történik, azt is tudnod kell, hogy mi az. Tudnod kell az nagyjából.
Az eseményeket ismerni.
Igen, hogy milyen, mi következik, milyen sorrendben, érezni kell a flow-t. Hogy mire tudsz majd, milyen hangokra, ami hátad mögött történik, milyen rezdüléseket kell információként befogadnod, miközben ezer rá vagy állva arra, hogy ezt az éppen aktális shotot azt végigvigyed, és ezeket nem nagyon tudod. Ezt el lehet mondani, meg lehet róla olvasni, meg részt vehetsz ilyeneken hát, mondjuk drónosként, de ezt át kell élni, szerintem.
Hát meg mi az, amit felveszel, meg mi az, amit
tehát ez az a fajta
felveszel a még az ötödik esküvődön, de utána rájössz a hatodiknál, hogy ezt nem kell felvenni.
Az veled változik, és aztán majd meglátod. Ez is azt mondom, hogy olyan fajta tapasztalat, ami majd később kialakul, meg lesz egy saját stílusod.
De... Nem, ez nem, azért ennyire nem fekete meg fehér, mert az esküvőkön minden egyes szituációban, amit felveszel, vannak változók. És ugye azt tudni kell, hogy nagyon sokszor egy esküvőn ugye megszokott, hogy mondjuk mondok egy példát, a gratulációkat nem veszed föl, mert csak a családét veszed föl, de egyszer csak történik egy olyan, hogy meglepik a párt egy különleges dologgal, és azt ott adják át a gratulációk közben, és történik egy olyan esemény, amit ha felveszel, az baromi jól be lehet vágni a videóban, de hogyha te azt megszokott, nem veszed föl arra a pillanatra, lemaradt. Tehát éppen ezért szokták mondani a videósok, hogy igazából mindig fel kell készülve lenned arra, hogy történik bármi, sőt, ja, hát nagyon sokan felvesznek szinte minden, mert te is olyan vagy, hogy azért látom, mennyit veszel föl, és én biztos, hogy a 20-at nem venném fel annak.
De jó, hát akkor inkább úgy mondom, hogy vágásnál már tudom, hogy mi az, ami pontosan, instant kukka,
igen.
nézem, mert tudom, hogy ott nem történt
semmi. Na igen, ezt akartam mondani. Hogy neked viszont azt tudnod kell, hogy amikor veszed fel az anyagokat, akkor hogy át kell látnod, hogy ezekből mi az, amit majd az adásban fogsz tudni, vagy az adásban a felvételben fogsz tudni használni. És szerintem egyébként ez nagyban megkülönbözteti már a gyakorlott videóst ugye a kezdőtől, hogy még egy kezdő lehet, hogy felvesz mindent, és az sem jól, utólag sem tudja összerakni fejben, hogy pontosan mit szeretne ugye láttatni magában a videóban, és azért szerintem, pont ezért mondjuk egy kezdőnek szerintem esküvőt csak másodként szabad elmenni, úgyhogy másod videósként ott van, látja, hogy te hogyan dolgozol, látja, hogy te mit veszel fel, látja, milyen optikákat használsz, milyen beltásokat, esetleg ezt meg is beszélitek, és amikor már tényleg van benne egy gyakorlata, és megnéz sok-sok videót, és látja, hogy te hogyan vágsz videót, meg nyilván van fogalma arról, hogy mondjuk a külföldi trendek milyenek, akkor lehet, hogy könnyebben el tudja dönteni azt, hogy most akkor ebből bemere vállalni egy esküvőt, de nyilván nem úgy, hogy tapasztalat nélkül, mert a videózásban tapasztalat nélkül sokkal merészebb, hogyha valaki elkezdi, mint mondjuk egy fotóban. Mert fotóban azt mondom, most csúnya leszek egy picit, de most már az új fényképezőgépnek az automata módja gyakorlatilag olyan, hogy ha nagyon hülye vagy hozzá, akkor is megoldja helyetted.
Nem is ez
most
a,
nyilván
nem
egy gyors mozgás, nem,
de... Nem is ez a nagy különbség, hanem mondjuk a fotónál készítesz fotót, és akkor ezt le vagy tudva, és vadászod a következőt. A videónál folyamatosan nézed, mi lóg bele a képbe, ugye attól függ, hát, hogy mit használsz. Kézből tartott ki, vagy ugye gimbalról. Tehát, hogy az benne nem ásszanak ki a képből, még csinálsz egy fotót, szerintem, mint gyakorlat, azt láttad, benne van, és hogy agyilag akkor nem foglalkozol vele, hogy mi történik. Csak amikor megint akarsz
de foglalkozol. Pont az a baj egyébként, hogy amikor egy esküvőn vagy, akkor olyan pillanatok történnek, és nyilván itt azok az arcok, azok a nézések, azok a másnap esznek a tört részéig tartanak. Tehát, hogy igen.
És jó, csak igen, fotóban lőhet sorozatot, mint
ezt akartam mondani, viszont ott nem ezzel szísz majd, hanem amikor lőttél egy pillanatképpel mondjuk, nem tudom, egy szituációról mondjuk 3 másodpercig ment 20 kép per másodperccel a gép, akkor az 60-80 kép jelent, azért az egyetlen egy darab képért. Tehát ott ez a szívás, amikor utólag végignézett, hogy egyesével 80 képet végignézni, azért az egyért, ami jól sikerült. És vagy meg őszintén, hogy általában az emberek olyanok, hogyha egy különleges impulzus éri őket, akkor mit csinálnak? Reflexszerűen becsukják a szemüket. Magyarul, fotóban van, amikor nem tudom, 80 képből 50-en pislantott. Tehát, hogy itt ez a nagy szívás egyébként. Meg nyilván az, hogy jó helyen van-e a fókusz, azt fókuszáltad, amit szerettél volna, hogyan komponáltad meg a képet, milyen volt a rá első fény, jól adott el a fehér egyensúly, tehát azért egy elég komplex dolog, és aki ebben nincsen annyira otthon, hát én látok olyan esküvőfotósokat, ilyen kezdőket, akik egyébként alapvetően elkapnak pillanatokat, bár tűres minden a képen, tehát a mélységélességgel nem tudottan játszanak, mert ilyen F8-tól lefotóznak mindent kb. De hogy alapvetően elkapják a pillanatot, de már a fehér egyensúlynál megbukik a történet, mert gyakorlatilag... tehát ez már a
saját probléma.
Azért azt mondod, hogy a fehér egyensúly, ez már rég lejárt lemez, tehát a Lightroom-ba fogod, ezt összesen megcsináld.
De srácok, nem az a baj, hogyha valaki annyira amatőr az esküvőben, a Lightroom-ot se tudja használni jól.
De egyébként meg visszatérve itt, hogy a videónál ugye egy, tehát nem elég elkapnod egy jó pillanatot, hanem ott kell legyen a pillanatnak egy eleje, közepe, vége, mert ott egy
folyamatot,
egy folyamatot kapsz okay. el. Szóval az egy...
Megbeszéltük, hogy nehéz, és hogy vannak olyan részei, amit csak tapasztalattal lehet. Tehát mindig ott tartunk, hogy ne vállald el olcsó pénzért, ne vállalj
de egy nagy olcsón. De már ki is mondtuk
a... videót 50 ezerért.
Én azzal
de
kezdtem.
De már kimondtuk a hogy kell.
Nekem ez tehát... nem elég. Mi van, hogyha nem találok olyat, aki mellé tudok szerelni?
Másod fotós, vagy másod videós?
Figyeljetek, várjatok, ezt
menjük,
mondjam.
Menjük tovább. Mik az árak? Mi az olcsó?
Még nem.
És hogy egy kell, pillanat. Ezt kell képzelni.
Ezt kifejtjük mindjárt, de egy dolgot ne felejtsünk el. Mindig megkérdezik tőlem is az emberek, hogy be lehet-e mellém állni fotózni. Srácok, ez régen úgy működött, amikor mi fotográfus mesterek voltak, hogy te kőkeményen fizettél azért, hogy ott tanulhattál mellette, és nézted azt, hogy hogyan csinálj, meg vitted a lámpát neki.
Jó, mennyi Gábor? Ezek...
Röhögni fogsz. Én, hogyha azt mondom, hogy esküvőre valakit elvinnék magammal csak úgy, hogy én simán oktatom, úgy, hogy a képeket nem használhatja fel, én legalább 50 000 kérnék érte. Az a minimum.
Az nagyon minimum. Annyi, ja.
Gondolj bele, ez egy egész napos,
Gábor. Ez egy 12-14 órás
személyes oktatás.
Hát mondhatjuk, igen, és ott mindent megbeszélünk szakmailag, hogy mit miért csinálunk, de én azokat a képeket, ha csinál is képeket, soha nem engedném felhasználni. Azok az én esküvőn készült képek, én mondom el, én tanítom bele, tehát én ezeket nem engedném felhasználni. Utána majd, amikor már voltam mondjuk egy 10 esküvőn, vagy nem tudom.
Atya úristen, oké, tehát 500 000 forint.
Ez így csúnyán hangzik, hogy 500 000 forint, de gyerekek, egy esküvőn meg lehet keresni ennyi pénzt.
Nem lehet.
De meg lehet.
Nem lehet.
Budapesten meg lehet. Itt magasabb Szeged is lehet kell keresni.
Igen, meg lehet, hogyha van egy, mit tudom én, egy 10 évre visszamenő.
Akkor megfordítom, legyen 250 000 forint, és akkor azt mondom, hogy 2 esküvőn meg lehet keresni ezt az összeget. Uh-huh. Sok szerinted? Mert ha azt mondom, hogy ezért az 500 000 forintért dolgozol 2 évet, akkor azt mondom, hogy sok.
Jó,
de ez 2 esküvő.
Na, de mi van, hogyha megvan a 10 esküvője?
10 esküvő után szerintem már van annyi gyakorlata benne, hogy ott már lehet, hogy ő megvásárolt azokat az optikákat, azokat, amik nekik szükségesek ugye az esküvőnek a helyes lefotózásához. Azt nem mondom, hogy van benne egy gyakorlata, mert nem valószínűleg egy 10 esküvő után nem lesz, de legalább van fogalma arról, hogy hogyan néznek ki az események, mi miután következik, milyen gyújtótávokat érdemes használni milyen eseményeknél, és van fogalma arról, hogy ezt látom, hogyan kell korrekciózni. És akkor már azt mondom, hogy nagyon lukra nem lehet vele futni, mert lehet, hogy nem profi, de az alapokkal tisztában van, tehát ha egy kicsit több időt rászán, akkor viszonylag jó sorozatot át tud adni a párnak. És azt mondom, hogy egy alacsonyabb költségvetéssel, mondjuk egy ilyen 150 000 forint vagy 200 000 forint környéki összeggel, szerintem elindulhat vele. Szerintem ez így reális. És azt mondom, hogy ha 150 000 forintot nézünk, akkor mondjuk a 450 000-500 000 forint az 3 darab esküvő, ami szerintem egyébként saját, úgyhogy egyedül kezdi valaki, ez gyakorlás még ugyanúgy, mert a 10 esküvőn ugye nem főfotósként volt ott, az egy teljesen jó ár, nem ingyen csinálja, van fogalma róla, és a 3. esküvő után már pluszban van. Szerintem ez teljesen korrekt. Most csak egy példaként a párom sminktetoválást fog tanulni. Tudjátok, mennyi a tanfolyami díj Magyarországon? 3 alkalom, 1,5 millió.
Hát én ilyen 1,5 milliós adsz voltam.
1,5 millió.
Mert hogy ebben már benne van a modell is.
Nincs. Te viszed a modellt. 1,5 milliót fizetsz érte, úgyhogy te viszed a modellt, és neked kell megvenni a gépeket külön. A sminktetoválásért fizetsz mondjuk 120-150 000, most mondtam valamit, most ahhoz képest egy esküvő egy dupla akkora összeg, akkor szerinted mennyi rá is az alkalmanként 50 000, mikor 3 alkalomra mennek el 1,5 millióért? Uh-huh. Tehát itt a fotósokkal van a baj, és még egy dolgot el kell mondanom, ez sajnos rossz tapasztalat. Idei, tavaly is volt egy-kettő ilyen, csak nem foglalkoztam vele annyira, idén viszont megszaporodtak. Esküvői csoportban felmerült a kérdés, hogy ki mennyiért dolgozik.
Na,
ez egy nagyon érdekes dolog.
Lehet valamelyik navos izi plusz műszakot vállalt.
Lehet, nem tudom. Ja. De nem is ez a poén benne. Srácok, képzeljétek el, hogy ilyen szavazást kiírtak, hogy én dolgozok, mit én 100, 150, 150, 200, 200,
200. Ez 200, most fotó, ugye?
Ez fotó. Esküvői fotózás. Képzeljétek el, itt van a poén. A legtöbben a 300 és 400 ezer font közötti összeget jelölték be.
Egyébként ez egy felmérési, ilyen statisztikai torzítás. A legtöbb esetben ilyenkor azt szokták beixelni az emberek, hogy ő mennyiért szeretne dolgozni.
Plusz, ugye a Facebookon, ott nem anonim a szavazás, szóval ha szavazol, akkor ott megjelenik a kis profilképed, és hát nyilván nem fogok leszavazni.
Józsinak 84 csináltam. Igen, a Bélának meg 100-ért, de egyébként nekem 400 az áram.
Szerintem biztos van erre kutatás, valahol már olvastam, vagy hallottam róla, hogy anonim szavazásnál is ott hazudnak is az emberek. Igen. Szóval azt írja be, hiába nincs ott, akkor is hazudni fogsz.
Hány kiló vagy? Azt írod, amit szeretnél. Sőt, elmész egy ruhát fölpróbálni, és azt a méretet veszed meg, amilyenbe szeretnél, ha beleférnél. Tehát ezek is mind ilyen dolgok.
Hát én nem, én felpróbálom, amelyik jól áll, az kész. Hát? De na, ezt hadd folytassam, srácok. Képzeljétek el, hogy idén többször is megtörtént az, hogy esküvősök, maradjunk annyiban, hogy nagyon sok modellt fotóztam az elmúlt időszakban, akik most érettek meg arra a pontra, hogy megházasodtak. Nyilván az idei évben, mivel 20-valahány esküvőn volt...
Ezért jó modellfotósnak lenni, mert akkor végig tudok kísérni.
Volt nagyon sok olyan modellem, akinek nem tudtam elvállalni az esküvőjét, mert volt már esküvőm arra az időpontra. Vagy éppen külföldön voltam, teljesen mindegy. És képzeljétek el, hogy volt három olyan, aki nem egy, de három viszonylag neves hazai esküvőfotósnál csináltatta az esküvőanyagát, és az a poén benne, hogy én tudom, hogy ők milyen árakon dolgoznak, és tudom azt, hogy miket kommunikálnak. Konkrétan az egyik nekem is elmondta, hogy ő 400 ezer alatt nem dolgozik. Tehát az az alja, ha valaki nem tudja megfizetni a 400-at, az nem az ő ügyfele, és ő nem vállal ehhez alatt fotózást. Látom az esküvői szerződést. 170 ezer forint volt.
Aha, értem.
13 óra. A baj azzal van, hogy a másik esküvőfotósok ilyen 200 környéke, de azok is ilyen 400-500-as árakat adnak egyébként alapvetően, és hát ez a mantra, amit mondanak ugye másoknak, de az a baj, hogy sajnos Magyarországon azt vettem észre, hogy azért ilyen alacsony a fotósoknak a megbízási díja, mert bár ki vannak írva az oldalukra ugye az egységárak, hogy mennyi a csomagnak az ára.
Mennyit egetsz a feléből, tehát mindenkinek így indul szerintem?
Az egyik, most nem fogok neveket mondani, elég ismert fotósról beszélünk, konkrétan az volt, hogy kiadott egy 450-es árat, a pár visszajött, hogy nagyon tetszenek a munkáid, és nagyon szeretjük, amit csinálsz, és követünk már nagyon régóta, de sajnos mi ezt nem tudjuk kifizetni, úgyhogy keresünk akkor egy másik fotóst.
Oké, hello.
Várjál, eltelt másfél hónap, és megkérdezte tőle a fotós, hogy találtatok-e már fotós, és mondta, hogy igen, találtunk egyet 250-ért. És azt mondta neki a fotós, jó, én 50-et olcsóban vállom. Úgyhogy végül 200-ért elvállalta. És lemondták másik fotóst.
Hát jó, de ez így tulajdonképpen a...
Saját magának
van,
a szembetetése.
Van erre egy mondás, hogy mit csinálsz, amiből, de nem akarom adásba, de...
Figyelj, az van, hogy lehet egy élethelyzet, hogy pont szabad lett az a hétvégéje.
Én értem, csak akkor ne kommunikáljuk azt, hogy 400 alatt nem, meg ott menősködünk mindenkit, hogy milyen drága esküvőink vannak, meg hogy milyen elveink vannak, meg akkor mindenkinek a...
Jó, de ilyenek, Gábor, ilyenek vagyunk, emberek vagyunk, szeretünk kicsit szépíteni. Ez meg mindenkinek
a ez a szomorú egyébként, mert az a baj, hogy ezt mondjuk egymásnak, majd a hátunk mögött meg tök más csinálunk, és a végeredmény az lesz, hogy amikor a nagyon-nagyon elismert és profi szakember vállalja az esküvőt 170 ezer forintért, akkor abból az jön le egyébként az embereknek, hogy a profik is olcsók, csak hülyének vagyunk véve. És ezt elmondja a másiknak, majd az is lehúzza az árat, és ezért köcsögösködnek ugye az árajánlatokkal, hogy elküldöd a 250-300-350-es árajánlatokat, és akkor visszakapod, hogy hát ez túl drágán, ennél sokkal olcsóban kaptunk profi fotóst. És az a durva, hogy nekem volt tavaly egy olyan eset, most akkor nem foglalkoztam vele, hogy kiadtam egy árajánlatot 285 ezerre, azt hiszem, aztán valami 10 órára adtam, tehát ez 28,500 fontos óradíj, ami azért annyira nem veszélyesen drága Magyarországon, mert ezért e fölött bőven vannak sokkal magasabbak is. És egy olyan fotós vállalta el, aki nagyon ismert, és 15 ezer fontos óradíjba. Tehát, hogy de miért? Tehát, hogy nem értem, hogy, és megkaptam egyébként üzenetbe, hogy egy másik profi fotós elvállalta 15 ezer forint per óráért. Én értem, hogy mindenkinek szüksége van a pénzre, de amikor már ennyire egymás alá megyünk, az a magunkat cseszünk ki.
Ez a piac egyébként ezt már nem tud befolyásolni, mert ugye...
Nem ezzel van még mindig a baj. Az amatőrökkel van a baj. És elmondom, mi történt. Ebben az esküvői szakmában van egy probléma, az, hogy az esküvői piac ugye a Covid alatt viszonylag jól dübörgött, mert volt a csoknak a támogatása, amiket kihasználtak az emberek, és így gyakorlatilag egy picit több esküvő volt, mint szokott. Viszont 2023-ban ez a szám ez lecsökkent, az esküvők kb. Egy olyan 20-25%-kal zsugodott az esküvői piac, viszont a belépő amatőröknek a száma az emelkedett. És az történt, hogy a belépő amatőrök vagy extrém olcsón, vagy ingyen elvállaltak egy csomó esküvőt, és mivel az emberek azt látták, hogy vannak feltörekvő amatőrök, akik egyébként annyira nem rosszak, mert akár láttak nála a tájképet, akár láttak nála a portrékat, úgy voltak vele, hogy figyelj, megúszszuk fel annyi vagy negyed annyi árból, miért ne próbálnánk meg. És itt jött a probléma benne, hogy a profik meg azt látták, hogy eddig volt neki évente mondjuk 4-500 ezer forinttal a 15 esküvője, most meg volt 4 megkeresése. És akkor úgy döntöttek, hogy lehet, hogy túl magas az ára mostani piaci helyzethez képest, lecsökkentették az árat.
Itt volt a kulcs szó, hogy a mostani piaci helyzethez képest, mert azt sose felejtsük el, hogy most mi történik. Tehát egy éve brutál kemény, Európa legmagasabb inflációja van nálunk, az élelmiszer ára.
Hát ez mesterségesen fenntartott infláció, az állam tök jó, de nem ez a lényeg.
Mindig lehet táplálni, hogyha éppen azt akarjuk, de nem ez a lényeg. Az élelmiszer infláció meg sokkal nagyobb, és hogyha megnézed a szolgáltatókat, hogy mennyibe kerül most egy esküvő, mennyire vállalja mondjuk akár az esküvő helyszín, akár a kaja, és akkor ott egy brutális szám van, miközben a reálbérek azok csökkentek. 15%-ot csökkentek a reálbérek.
A reálbérek, igen.
Tehát valakinek van egy álombére Magyarországon 1 millió forint, ami tavaly az volt, most megkapja, most már csak 850, és ez egy nagyon szignifikáns, szemmel látható szám. És hogyha egy ilyen luxus esküvőket nézünk, akkor mondjuk viszonyíthatok egy ilyen 1 milliós fizúhoz, mondjuk egy bruttóhoz, vagy nettóhoz, ez már mindegy. És ezt a fajta különbséget azért valahol kompenzálni kell, és most már azt látom, hogy a kajáknak az ára az nem fog lejjebb menni. Biztos, az esküvői helyszíneknek az árai, nem hiszem, hogy ezt a fajta csökkenő tendenciát mutatnák, akkor
főleg, hogy ott van benne a kaja.
Akkor valami spórol nekem, nem fog kijönni. Tehát ha eddig volt neki 1,5 millió az esküvőre, most nem lesz 2,5. Mert mindenképpen hát rosszabb.
Tudok ki az egy esküvőt, de nem az a lényeg.
Nem, úgy értem a szolgáltató részletet, hogy ami a...
Figyelj, azért szerintem Magyarországon, hogyha mondjuk egy esküvőt nézünk, és azt mondom, hogy csak a szolgáltatói részt nézzük, tehát hogy ceremóniamester, fotós, videós, nem tudom...
Másodvideós, drón.
Másodvideós, hát mondjuk azt nem számoljuk.
Zenekar.
Tehát ezek, zenekar, azt mondom, hogy ezt ezek, egy ezek, olyan, ezek, a jókat szeretnél, szerintem egy 1,5-2 millióba ezt ki lehet hozni.
Eddig meg volt. De most mindenki szépen felemelni az árait. És most is ezt beraknám. Figyelj, egy félmilliós egy videós, félmilliós egy fotós, félmillió egy...
Egy luxus esküvőnél, ha rászállnak 20 milliót, az nem tétel.
Oké, de most...
Ja, a zenekar 6-700,
igen,
nem jön ki félmillió.
Hát akkor mekkora létszámú egyébként?
Hát egy 4-5 fő simán.
Hát az simán.
Van annyi, 6-700. Vőfély mondjuk, akkor rakjuk be 300-ért a vőfélyt, akkor az már ott vagy 2 millió, és még csak egy fotósod, egy videósod van, egy zenekarod, meg egy vőfélyed.
Na mindegy, tehát hogy ezt kell nézni, tehát azt, hogy most milyen évet
na írunk. Jó, de most tök jó egyébként, amit csinálnak a fotósok, mert most eljutottunk oda arra a szintre, hogy a ceremóniamesterek emegették az áraikat, 100 000-ről elindultak mondjuk 4 évvel ezelőtt, most ott tartanak, hogy 3-350, 400, 450, és ezt simán kifizetik, de a fotós meg, hogyha 200-at kér, akkor elküldik a picsába.
Igen, hát, hogy erről már volt valami.
Erről már beszéltünk egy adásban. De önmagában, még egyszer mondom, csak hogy az értető legyen, nem a ceremóniamesterekkel van a problémánk, hanem az, hogy a fotósok képtelenek észreárazni, és az ész nélküli árazásnak megvan az eredménye, hogy a mi árazásunk az csökken, és a mi megbecsülésünk is csökken ezáltal, míg mondjuk a ceremóniamesterekből egyébként annyi van, mint égen a csillag, és körülbelül a 900-ig értékelhetetlen a munkája, azok meg felemelték 350-400-ra az áraikat, és kifizetik. Na ez probléma, mert ők tudták beárazni magukat jól, a fotós meg nem tudják. Ezért mondtam, hogy nem vállalunk el ingyenes kivőt, kifizetjük ott azt, hogy mi tanulhatunk, és utána, amikor eljutottunk arra a szintre, akkor igenis mi is megkérjük az árat, mert azért fizettük. Egyébként az amatőr fotósok is megkérnék az árát, hogyha kifizetnék azt az 50 ezer fontot alkalmanként, mert akkor tudja, hogy már elköltött 500 000 forintot az oktatásra, és megvette hozzá a technikát még másfél, nem csinálna meg 50 ezer forintért, elhiheted.
Egyébként nem tudom.
Csapó Gábor, az nem fog mindenki eljönni 50 ezer forintért.
Nem érdekel.
Esküvőt tanulni. Sokan lesznek olyanok, akik inkább valamilyen köztes megoldást választanak, és én ezt szeretném ebből az adásból kicsit kihozni, hogy miért rossz az, ha mondjuk elvállal, hát figyelj, nem csináltam még ilyet, 50-ér jó lesz. Páris azt mondja, hogy figyelj, vagy lefotózzák ugye a násznép, vagy 50-ért nekünk még belefér. Ugye ebből nehéz ebből kimászni. Én azt mondanám ebben az esetben, hogy ugye, ha nem tudsz elmenni másodfotósnak, ugye, akkor ez az egy mondjuk az esküvőzés, az egy rossz példa erre, ezt nem tudod elkezdeni ingyen. Tehát ez nem olyan pillanat, amit azt mondom, hogy jó, oda megyek, fotózgatok, átadom, meglátjuk, milyen lesz. Vagy jó, vagy nem. Én nem kértem érte pénzt, nincs felelősségem, mert alapvetően nekem ez az egyik hitvallásom, hogyha nem tudod,
akkor nem vállalod.
Elvállalhatod, közlöd a tényeket, nem kérsz érte pénzt, átadod az anyagot, és aztán de is tanulsz, tehát kvázi
tértél. De basszus, azért jó, egy esküvőnél hát mindenképpen van felelőssége.
Esküvőnél nem lehet eljátszani, így van. Tehát ezt húzzak alá. Viszont igen, de az el tudsz menni másodfotósnak.
Másodfotósnak, igen, de az a baj, hogy nem tudsz, tehát nem tudod azt mondani, hogy mit tudom, elég sok modellt fotóztam, vagy elég sok rendezvényt, vagy elég sok akármit, és akkor már tudok mondjuk esküvőt is.
Rendezvény talán közel áll hozzá.
Közel, de...
Tehát ott is egyszerűbb a dolog, meg ott ugye sokkal egyszerűbb a scheduled napirendet ugye tartani, és van egy kérés a megrendelőnek, akkor ez elég világos, és aztán szépen azt meg tudod dolgozni, valamennyi kreativitásod van, azt beleviszed, és gyakorlatilag ja. Zsornaliszta vagy. Egy esküvő ez más, mert ott ugye neked is irányítanod kell, kontrollálnod kell, a hát tömeget kell beszélni.
Kell, inkább az, hogy tudnod kell minden pillanatot, és figyelned kell minden, és tudni kell, mikor kell használni. Itt az a nagyon fontos.
Harcolni az illuminált emberekkel, tehát hogy ez mind sok-sok
meg a legfontosabb a tapasztalat, szóval az
mindig a tapasztalat legfontosabb.
Fotó, vagy esküvő fotóssá, vagy videóssá, hogy van rengeteg tapasztalat.
Még egy érdekes dolgot el kell mondanom.
Mondjuk az a baj, hogy belevágtunk így a legnehezebben, mert ugye most mit tudom, majd ami most jön, hogy videós, vagy akármi, azokat tudod otthon gyakorolni, esküvőt meg nem tudsz otthon gyakorolni. Szóval van egy csomó olyan ág.
Az esküvő videóst se tudod. Igen. Tudod.
Igen, tehát az esküvő műfajt nem tudod otthon aztán gyakorolni, de rengeteg mást meg igen, szóval talán az esküvőben legnehezebb
belekezdeni. Igen, csak ugye mindenki azt gondolja, hogy ezzel lehet a legnagyobb pénzt keresni, csak mindenki elfelejti, hogy ha van mindig egy belépő a szakmában, mondjuk egy, nem tudom, 500 fotós, vagy legyen 200 fotós, és az mindig ingyen elvállal mindent, akkor egy idő után senki nem lesz munkája, mert mindig lesz belépő. Viszont mindig lesz.
Jó, nem nincs annyi új kezdő.
Mindig van. Meg, 200 kezdő meg az a, egy meg ekkora az a, országban, hogy
az, az, aki azt mondja, hogy egy esküvőről van szó. Tehát ilyen nincsen, hogy na jó, lássuk meg, ha lesznek képek, ha nem érdekes. Hát szerintem ez egy nem egy olyan alkalom. Azért mondom, ez egy kakukktojás volt. Ne, szögezzük le, akkor én azt javaslom, hogy másod fotósnak, vagy ugye kifejezetten mentort keresel, amit a Gábort mondott, mert az ilyen helyzeteknél, amit nem lehet megismételni, ott nincs idő, nincs lehetőséged neked bénázni, és
meg a másik
fel vagy éles játszani.
Ezt is mindenképpen beszéljük meg, hogy amikor valaki elmegy egy másodfotósnak, tehát a másodfotós fogalmával egyáltalán tisztában vannak-e az emberek. Mert a másodfotós az nem azt jelenti, hogy te odamész, és akkor lősz össze-vissza mindent, mint egy fél hülye. Hanem ott megvan az, hogy mit csinál a főfotós, mit csinál a másodfotós.
Igen,
megvan
ez, ez a főfotóstól függ. A főfotósnak a beosztottja, alkalmazotta vagy arra napra. Persze. Ő azt mondja, hogy menjél kreatívkodjál, babám, és azt csinálsz, amit akarsz, és pillangókat és bogarakat fogsz fényképezni a zöld réten, hát akkor azt ő baszta el. Tehát itt egy irányított munkáról van szó.
Igen.
Tehát én megmondom, hogy én innen fogom venni te onnan, te ilyen objektívet fogsz használni.
Na, várjál, itt van a másik része a történetnek, amikor másodfotóst választunk, akkor a technikánkhoz is igazítjuk, nem csak a látásmódunkhoz, mert azért ezt tudni kell, hogy ugye nézzük azt, hogy az adott másodfotósnak milyen típusú képei vannak, hogy ez egyetlen közel áll a miénkhez, az az egyik része.
Nem menjünk bele.
De muszáj belemenni, mert ezt nem fogják érteni, és nem tudják, hogy miért megyünk bele ebbe.
Jó, oké.
Okay, most arról, más van.
Igen, arról beszélsz, hogyha már van egy esküvő fotós, akit te kiválasztasz másodfotósnak.
Igen, tehát ő már nem kezdő. Akkor választok másodfotós, ha igen. Tudom azt, hogy ő nem kezdő, jó technikája van, esetleg ugyanolyan, mint az enyém, és hasonló stílusú képeket készít, mint én, mert a látásmódja hasonló. Akkor jó lehet másodfotósnak nekem.
Igaz, a pedoven, hogy a shadow
kategória.
Jó,
de most nem akar, amiről mi beszélünk. Tehát most arról beszélünk, hogy ő rendes fotós akar lenni, nem másodfotós.
De hát valahol
el kell kezdenie.
Igen, valahol el kell kezdeni.
De most, hogyha kezdésről beszélünk, akkor nincs a másodfotós. Akkor elmész asszisztensnek egy profi fotós mellé, és szépen gyakorolsz mellette, úgy, hogy felfogod, és a gyakorlat az nem azt jelenti, hogy te gépet használsz, hanem felfogod, hogy ő mit csinál. Sokkal fontosabb az, hogy ő a gyakorlati részét megkapja azzal, hogy látja azt, hogy milyen géppel dolgozol, milyen beállításokkal, milyen objektívvel, milyen fényekkel, hogyan használ a rendszervakút, milyen események vannak, aha, melyik eseménynél milyen objektíveket használsz. Ezt felfogni szerintem sokkal nagyobb munka, mint az, hogy te most beálltad a gépedet F1.4-re, meg ISO Auto, ISO rekeszre. Tehát, hogy nem ettől, vagy a autó rekeszre. Tehát, hogy nem ettől lesz jó egy...
Itt tudod elkezdeni, hogy max segédügy az elején. Tehát akkor cserélgeted az aksit, elmész a kocsiba ezért, meg pontosan. Azért, és közben hozod neki a kávét.
Én például, hogyha valaki azt mondaná, hogy szeretne hozzám jönni, én biztos úgy kezdeném, hogy jó, akkor az első alkalommal csak lámpát fogsz cipelni, derítólapot fogsz fogni, meg nem tudom. Tehát, hogy tényleg a legalapabb dolgokat, hogy értsd, hogy egyáltalán mit csinálunk. Meg nyilván elmondanám neki, mert hát erről szól az egész. Utána a következő esküvőn már mondjuk használhatja a gépét, de akkor meg fogom mondani neki, hogy pontosan mit kell neki lefotózni, de azt nagyon patika módon elmondom, hogy mit kérek tőle, és azt mondom, hogy utána folyamatosan felépítem azt, hogy az esküvőbe egyre jobban becsatlakozzon, és egyre többet meg tudjon csinálni, de nem főfotósként. Mert én mondjuk egy kezdőfotós, nem bízhatom rá a főtételeket, mondjuk egy gyűrűhúzást, vagy egy, nem tudom, egy olyan eseményt az esküvőn, ami tényleg fontos, tehát egy megismételhetetlen pillanat.
Nem, azt maximum, az elején még backupnak tudod használni.
Így van.
Tehát van egy másik szöged, egy másfajta technikával, nagylátó kontra széles.
Főleg nagylátókkal szoktuk ugye kérni ilyenkor.
De hogy maga legyen egy másik látásmód, és maximum vagy bele tud építeni, bele tud használni, vagy akkor, vagy nem, kuka volt.
Ugye, egyébként meg, hogyha az 50.000 forintot sokkalják az emberek, most nézzük meg azt, hogy tegyük fel, elmegy egy oktatásra, egy workshop kerül 50.000 forintba 3-4 óra. Uh-huh. Ha megnézzük azt,
nem,
hogy...
Szerintem is korrekt, csak én egy 10 alkalommal nem voltam.
Hát most mondtam valamit, de most, hogyha belegondolsz, most egy évben mondjuk 10 esküvő, az azt jelenti, hogy mondjuk 10 hónapra szétbontva, az havi 50.000 forint. Az megint nem sok egy oktatásra.
Nem, egyébként nem. Csak hát úgy hogy... érzem, hogy... hogy
maga fél milliót hamarabb... így egyből összeszámod, akkor sok. De hogyha azt mondom, hogy egy workshopra meg ki lehet fizetni egy profi esküvői workshopon mondjuk 350.000 meg 400.000 forintot, mert tavaly beszéltünk is róla, akkor miről van szó?
Hm. Mondjuk az is nehéz, hogy ott vagy kezdőként, most gondolkozhatsz, hogy vagy elválasz valami esküvőt 50-ért, kapsz 50-et, vagy elmész egy oktatásra, és a te fizetsz 50-et.
Igen, ez baromi jól hangzik, csak tudod mi a baj, hogy amikor majd elrontja az esküvőanyagot, és majd...
Én tudom, ezzel tisztában vagyok.
Át kell adni a képeket, és ott megy az üvöltözés, meg hogy mit műveltél, akkor majd azért nem biztos, hogy így fog hozzáállni.
Az van egyébként, Gábor, nem biztos, hogy ez jó nekünk? Tehát, hogy elrontott esküvőkről hallunk, olvasunk, akkor alapvetően...
De rengeteg van.
De nem tanulnak belőle az emberek, tök mindegy.
Két lehetőség van. Az egyik, az tanul belőle.
Hát, az már nekem mindegy, mert annak nem lesz újra esküvője.
Nem. Nem, de nem, mert viszi a hírt. Tehát ugye két lehetőség van.
De nem viszi a hírt annyira.
Az egyik mondom, az van, hogy tanulnak. Nézd meg, fizettünk a fotósért, és mégis milyen szar. Ezt megcsinálja majd Laci a Moizével, az iPhone-jával. Vagy a kettő azt mondja, hogy basszus, magamban nézek, tényleg volt 450 ér, meg 350 ér is, nekünk az 50-es kellett választani, hát most akkor meg
és látszok, figyelj, Biancánál volt most egy pár, most csinálta, kreatív fotózásra jöttek, és azt mondta, hogy az esküvői fotósuk az olyan volt, hogy a család fotózott ilyen mobiltelefonokat, csináltak képeket a templomban, meg kifele menet, befele jövet, meg közös képeket, nem tudom, de telefonon, mobiltelefonnal, és azt mondta, hogy a fotósnak a képei nem közelítették meg a mobiltelefon szintjét, amit átadott. Fél éves sztori, tehát ez nem most volt. És így belegondolsz, hogy basszus, ha már ennyire nem tudok fotózni, hogy egy mobiltelefon szintjét nem tudom hozni, akkor miért akarok minden esküvőt fotózni?
Hát a pénzért.
Ja, jó, oké.
Hát nem.
Na mindegy, szóval erről mindenkit lebeszélnék egyébként.
Kettes, tehát egy picit még visszamegyünk arra, hogy ki az, aki ezt észreveszi, a minőséget. Mert nagyon sok ügyfélnél tényleg nem, és ahol mondjuk van
nem
egy...
Nem prioritás, azt mondod?
Nem prioritás, tehát tényleg van egy alacsony büdzsé, tehát mondjuk nem tudom, mi az extrém alacsony egy esküvőnél?
Hát azt mondják, hogy 3 millió alatt forint? Nincs esküvő.
Másfél millió forint.
Hát attól, hogy mekkora létszám az esküvő.
Abba mindegy. Tehát akkor, ha azt mondom, a Dom Pepétől rendelünk pizzát, meg valaki jön egy iPhone-nal, egy bármivel, egy Nokia-val fotózni, akkor ez van. Tehát, hogy azért vannak szintek. A kettes téma, amikor azt mondom neked, hogy van valaki 250-ér egy jó esküvő fotós, meg 450-ér, annak a kettőnek a munkája közötti különbséget nem biztos, hogy az ügyfél látni fogja. Mi látni fogjuk. Meg tudom azt, hogy mitől lesz
jó. Nem is az a
baj,
nem tudja, hogy mennyivel lett volna másabb a másiké.
És a legfontosabb itt, hogy milyen olyan képek nem készültek el, ami esetleg lehetett volna. Mert lehet, hogy azok a képek, amik elkészültek, tök patentek egyébként. Jól néznek ki, jól tudja kezelni a Lightroom-ot is szépen, megvan az egységes hangulata, van egy története is, amit elmesél vele, tudja irányítani a lesznépet, tök jó, mit tudom, egy vagy két év tapasztalata van, 250-nél dolgozik. De mi van akkor, amikor egy sztár 700.000 forint, 1 millióért, 3 millióért jön a Sramazis, és ő csinál egy esküvőt. Tehát ők azért, ezt nem biztos, hogy már a képek alapján, ami a weboldalon van, ők el tudják dönteni a különbséget.
Jó, mondjuk a sztárnál már azt is fizeted, hogy a sztár fotózza.
Hát szóval két az egyéniséget, igen. Meg a stílusát, de nem is az a...
Nem csak, hanem
hát meg
azt is,
hogy ő igen, jön, igen. És ő fotózza. De nem, mint akármit
azért
mondasz,
most
az benne van.
Ez egy rossz példa volt, mert ő nagyon különleges képeket csinál.
Jó, most nem rá gondoltam, mint sztár,
hogy alapvetően ott az nagyon kiütközne a különbség, tehát, hogy...
Csak bort, küldtem egy ízét az árcsoportba, azt a fotót, ezt láttátok egyébként?
Melyiket?
A Sramand is rakott be egy ilyet, hogy de érdemes megnézni, hogy kivel született egy napon.
Ja, néztem.
Basszus, én azt hittem, az Andis van a képen. Hát mondom, ez szólja szarva. De láttad azt a fotót?
Szerintem láttam.
Majd nézzétek meg. Tehát aki eddig még nem tagja az árcsoportnak, gyorsan regisztrálni, csatlakozni, és akkor nézzétek meg. Na, menjünk, kanyarodjunk vissza, csak ez volt, ami az Andisnál szembe jutott.
Itt én Mert is hol hagytuk abba?
Ott, hogy nem egy jó példa volt az András, mert neki nagyon szép.
Ja, igen, és
különleges látásmódja van.
Abszolút. És az a vicc benne.
De látják szerintem az ügyfelek? Tehát van, aki követi az András.
De... látná, hogyha az Andris is csinálnak éveket. Nem fogja látni, mert ugye nem fog az Andris csinálni képeket neki, vagy ha őt választja, akkor még a másikat nem látja. Tehát, hogy itt mindig ugyanaz a probléma ebben a rendszerben, hogy amikor valaki megcsinálja az esküvőt, akkor azokat a képeket látják csak. És nem tudja, hogy mondjuk én fotóztam volna, vagy egy másik hozzáértő, akkor az mennyivel lett volna másabb. Ő csak azt látja, hogy egyébként elkapott egy-két jó pillanatot.
Nincs egy reboot meg akár, hogy akkor újra játsszuk el.
És ez a legdurvább, hogy nem lehet megismételni, és ezt felejtik el egyébként az esküvőpárok is legtöbbször, hogy egy esküvőnél nincs megismételhető pillanat. Tehát az nem az, hogy még egyszer gyűrűhúzás, hogy templomba a pap mondja, hogy oké, tegyétek fel a gyűrűt, és akkor bocs, ez nem lehet megcsinálni még egyszer? Tehát, hogy ilyen nincsen.
Ilyen Rick and Mortisként kéne itt egy ilyen dimenziókaput, ott is meg kifizetni a fotóst, és akkor utána összetudod hasonlítani, hogy hát ugyanaz az esküvő.
Egyébként például, amikor van két fotós egy esküvőnök is, általában vagy ugyanaz a technikával dolgoznak, vagy nagyon hasonlóval, meg nagyon hasonló látásmóddal. Tehát akkor szokott két fotós együtt dolgozni, hogyha ugyanazt a színvonalat tudják hozni, mert akkor tudják úgy átadni a képeket, hogy egységesek. Ráadásul azért azt tudni kell, hogy a RAW fájlok az összes fényképezőgépen máshogyan vannak grédelve, tehát lényegében, amikor te behúzod ugyanazt a színprofilt ugyanarra a RAW fájlra, az tök máshogyan fog kinézni, vagy ha nem is tök máshogyan, de egy kicsit máshogyan, és ugye ezeket pont ezért szeretik, hogy a két gépen hasonló típusú optika van, mondjuk a Canon gépeken Canon optika van, nem mondjuk egy Sigma, már az is más szint fog neked eredményezni.
Vagy mind a kettőn Sigma.
Vagy mind a kettőn Sigma van. Tehát, hogy ezt is szoktuk figyelni, de alapvetően én például, hogyha engedném, hogy valaki jön és fotózon az esküvőn, ott kőkenyű megkövetelném, hogy csak Canonnal és csak azok az optikák, aminek
akkor én
hát vagy adsz neki egy gépet.
Nem, te nem estél ki egyébként, mert a Sony-t már grédelgettem, úgyhogy ezt tudom, hogy hogyan kell meghúzni, de alapvetően például az, hogy neked a 28-75 van például, ugye? Az például kevés egy esküvőn.
Megrendeltem a 85-1-86, 51...
Az már jobb egy fokkal.
1-7, aha, majd ezek is jönnek.
Na, hát akkor most már kezdheted összeszedni magadat.
Ja.
Na mindegy, 1:100 kezdőfotós szerintem, hogyha árazni akarja magát, ezt beszéljük meg, mert ez is a lényege a sztorinak. Ha most a kezdőfotóst úgy értjük, hogy volt már mondjuk valaki mellett, vagy már volt esküvőkön, és nagyjából tudja az eseményeket, megvan hozzá a technikája, megvan hozzá az optika parkja.
Ne is adjunk tanácsot az árra, mondjuk el, hogy mik azok az árak, amikkel te találkozol most.
Hát,
szedjük szét akkor a Székesfővárosunkat, fővágy, milyen vármegye, hogy van ez? Meg a többi vármegye.
Budapest vármegye, vagy Pest vármegye? Ja, ez a vármegyézés, gyerekek.
Na, tehát hogy szedjük szét akkor a fővárosra a többit.
Tehát a fővárosnál azért itt magasabbak az árak lényegesen. Itt 300 alatt én nagyon találkoztam esküvői árakkal. Itt olyan 300-tól fölfelé indítanak, és azért a teteje az a csillagosség, főleg attól függően, hogy hol készül az esküvői anyag. Tehát, hogyha ilyen nagyon luxus helyen... Tehát
Indiába.
Ilyen, hát akkor meg aztán...
Egy hét. Még egy nap.
Igen, ott azért el lehet kérni az árat, de mondjuk itt Budapesten szerintem a teteje olyan 7-800-900 ezer környéke. Volt is adásban nálunk a Csaba, aki elmondta, hogy ő körülbelül ezeken az árakon dolgozik. Nem tudom, hogy e fölött van egyébként valaki, nem gondolnám egyébként, de...
Én tudok olyanról, aki ilyen 7-900 ezer.
Videó vagy fotó?
Fotó.
Fotó, aha. Jó, hát lehet, hogy neki olyan neve van, meg olyan képe, amiket mi mondjuk utána se tudnánk, nem tudom, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a
reali... Vagy már sztár, amiről beszéltünk.
Nem vagy már sztár.
Már ismerek olyat is.
Ennek ellenére mondjuk azt gondolom, hogy a realitás valahol ilyen 300 és 500 környékén van Budapesten, és szerintem 500 000 forint a mai világban egy olyan fotóstól, aki tényleg érti a munkáját, és el tudja kapni ezeket a pillanatokat, és jól tudja a képeket egy ilyen történeti összeállítani, és ezt át tudja adni, szerintem az 500 ezer font az nem sok. Vagyis hát nem azt mondom, nem sok, inkább reális, inkább úgy mondom, mert mai világban már a 200 ezer font is sok, de maradjunk annyiban, hogy szerintem az egy reális ár érte. A vidéki árak azok kicsit másabbak. Vannak a nagyvárosok, ahol azért ez a 300-as ár, ez így átlagosnak számít. Székesfehérvár, Debrecen, hát ott pont nem. De mondjuk azt mondom, hogy a nagyobb városokban, Pécsen például 350-400 az sima. A kisebb városokban, akár például Siófok, akár ilyen kisebb Tatabánya, meg ilyenek, nem tudom, Győr, hát mondjuk Győr az nem, az pont határszéli város, ott azért magas árakon mennek az esküvők, de azt merem mondani, hogy az kisebb városokban szerintem olyan 200-300 ezer font közötti árakat elfogadnak. Az ilyen Somogy belső zsebe, Kaposvár például, ott azért a 200-nál ott már húzzák a szájukat, azért tapasztalom. Én például Kaposvárra hirdetést nem is lövök, mert egyszerűen nincs értelme. nagyon hosszú esküvőket akarnak, abban minden bele van zsúfolva, kicsi helyen nagyon sok embert kell általában lefotózni, és esküvőre maximum 200-et szánnak, nagyon kevés, aki fölötte kifizetne. Tehát, hogy én például őrőlük lemondtam teljesen. Az volt, túl kevés az eskü, aki kifizetné, és van ott elég jó fotós, akik meg tudják ezeket oldani, tehát nem érdemes vele foglalkozni. Egyébként a Veszprém például ahhoz képest, hogy egy egyetemi város, meg ahhoz képest, hogy egy viszonylag nagy város, azért ilyen 70-78 ezer fő között mozog valahol a lakosság száma, ahhoz képest például nem nagyon fizetik meg az esküvőfotósokat, 300-at el sem fogadják soha. Lehet, hogy van, akinek elfogadják, én nem nagyon találtam meg ezeket a párokat. Legalábbis nekem inkább visszadották az esküvői árajánlataimat. Én ilyen 3-350 közé lövöm általában az átlagokat, és akkor, hogyha vannak ilyen plusz kérések, akkor ez mondjuk 450-500 közé felmegy, hogyha ebben benne van a kreatív, meg egyes fotózás is.
És aztán kezdve fogtok 120-én.
Nem, nincsen. Vannak olyan esküvők egyébként, amiket elvállalok abban az esetben, hogyha egy olyan napra esik, amikor pont nem dolgozom, vagy a másnap.
Mondjuk egy szerda délelőtre.
Például, ott figyelj, valamikor 100-re fontos árat adok.
Nem már.
Két órára?
De most beszéltük, hogy ez mennyire gáz.
Két órára.
De mondom, szerda délelőtt.
Két óra. Jó, nem szóltam. Ez jó.
Maximum 3, de annál többet nem szoktam egyébként bevállalni.
Bementek a tanácsházára, aláírtok.
Csinálok egy kreatívot másfél óra, a tanácsház fél óra, a közös képek fél óra, 2,5-3 óra alatt megvan 100 000 font, az egyetlen teljesen reális ár. Egyébként valahol szerintem Magyarországon az óradíjakat, hogyha nézzük, mondjuk egy rendelkezésre állási idővel számolunk, akkor mondjuk egy átlag esküvővel 10-12 óra, inkább 12 egyébként, ott szerintem egy 30-35 ezer fontos ár az teljesen normálisnak számít. Tehát az lenne a reális, amire azt mondom, hogy az per óra. Amit ki kellene fizetni mindenkinek. Amikor valaki lemegy már ilyen óra szinten ilyen 10 000 forintra, meg még az alá, hát ott már azért el kell gondolkodni, hogy ez egy jó döntése. Főleg annak tudatában, hogy mondjuk, ha normálisan figyelsz a munkádra, akkor két fényképezőgéped van, több optikád van, vakukat használsz, értesz hozzá, utómunka, stb. Fizetsz ugye a programoknak a havidíjáért, tehát hogy azért itt van egy csomó olyan költséged, amit nem mondjuk bele kellene számolni, főleg, hogyha mondjuk még számlát is tudsz róla adni.
Azért nem szeretem ezt az óradíjas, mert olyan, mintha csak az esküvőn eltöltött órádat számolnád, és azt a következő másfél-két
igen. Hát ez sajnos nagyon rossz ilyen szinten.
Mert az vissza, és teljesen más lesz az óradíj az esküvőre is.
Már számoltuk, mennyi volt? 4000 vagy 3600 forint volt?
Hát még bőven alattan. Tehát hogyha szépen megdolgozod, akkor ilyen McDonald's-os órabér volt. Még
igen, igen. Jó, hát szerintem ennyi. Én a fotót ezzel lezárnám, én a videóra áttérnék. Vagy kihagytunk valamit?
Jó, oké, menjünk. Hát normál.
Esküvői videóra, vagy ugyanabból a videóra?
Először esküvői videóra, és utána bontsuk majd ki.
Hát esküvői videó, akkor vágjunk bele az árba, mert ott is nagyjából a modell, én azt tudnám javasolni, ha bárki így megkérdezni, hogy kezdjen el esküvői videózni, hogy menjen el másodoperatőrnek. Nyilván ott is vannak
egy
olyan...
Egy
nem, kamerával. De a kamerával is drónnal, és akkor még hasznosabb egyébként, mert hogy ott van egy-két ilyen kulcsmoment, amit tökéletesen fel kell venni, tehát felelősséged is van. Nyilván nem veszed fel a kulcsmomentet, akkor sincs olyan nagy probléma.
Csak... Hát elvileg ott vagy te is mondjuk, és akkor te azt megoldod.
Hát nem feltétlen, mert például bevonulásnál, amikor bevonul a mennyasszony, akkor mi úgy szoktuk felvenni, hogy valaki a fő ember veszi a mennyasszonyt, ahogy bevonul, a másodoperatőr pedig veszi a vőlegény reakcióját.
Aha.
És nyilván ezt vágáskor,
hogyha
igen, és ettől lesz film, viszont ha mondjuk nem veszem fel én, tegyük fel másodoperatőrként a vőlegény reakcióját, akkor is le tud menni a film, és nem fogja azt mondani a pár, hogy Artot, miért nincs felvívva a reakció, mert nem...
Tudja, hogy mi hiányzik.
Igen, viszont te, mint filmes, hiányolni fogod, de nem egy ilyen, tehát nem a mennyasszony bevonulása veszik el, és nem vonul be senki, és ott egy üres izé van. Tehát nem maradsz le semmiről.
Viszont a filmességét felveszít egy
igen,
kicsit.
Igen. És tehát, hogy vannak ilyen kulcsmomentek, amiknél van felelőssége a másodoperatőrnek, de amúgy az este nagy része az ilyen viszonylag úgymond szabad, szóval, hogy nyilván vannak ilyen kötelező dolgok, amiket fel kell venned neked is, meg a fő operatőr is felveszi, szóval az kevésbé felelősségteljes, mint ha egyedül elvállalnál egy esküvőt nyilván. És ott tök jól lehet látni a programokat, követni, stb. És nem rajtad van a fő felelősség, hanem ugye a fő operatőrön. Úgyhogy én mindenkinek azt tanácsolnám, hogy menjen el így másodoperatőrködni.
És te hogy elsz ezzel a témával? Te Gábor mondott,
kérdezni. Vagy... De várnál ingyen, hogy oda mennek segíteni neked?
Hát...
Őszintén.
Az a baj,
ezzel hogy... idegen az egy, még akadályozhat is. Tehát ez egy, mint a fotósnál is azért ezt tudni kell, hogy ő mit csinál.
Igazából az egyik fő
most
problémám
arra,
az lenne...
Most operatőr, vagy tanítasz valakit, mert nem mindegy. Mert hogyha más operatőről beszélünk, aki érti, amit csinál, és tudod, hogy az minőséget fog kérni a kezéből, akkor ki lehet fizetni. Tehát ott azt mondod, hogy te fizethetsz
neki. Vagy te tudod, hogy ő már dolgozott videoklipekkel, ismered, meg ajánlották, tudod, hogy a kameráját tudja kezelni.
Teljesen más a kettő.
Akkor oda mered küldeni egyedül.
Nem az, hogy
az a baj,
egyedül,
az a baj, hogy...
Nem, nem azt, tehát, hogy azt mondod, hogy akkor ő vegye föl a vőlegénynek a reakcióját. Arra már akár az elején kockáztathatsz.
Hát tanítani még nem tanítanék senkit, mert még én is tanulom az esküvőzés, szóval esküvőnél nem tanítanék senkit, de...
A másodoperatőr másodoperatőre.
De várjál, akkor tisztázzuk. Most ne azt vegyük alapul, hogy te ezt állításod szerint tanulod, mert én sok videóst ismerek, aki 15 évet csinálja, és ezt a színvonalat se tudja hozni, akkor igazából ők tanulhatnának tőled, de most maradjunk annyiban, hogy ha lenne olyan, aki becsatlakozna hozzád, teljesen amatőrként, aki videózik egyébként, de fogalom nincs az esküvőzésről. Kérnél tőle pénzt ahhoz, hogy a tudásodat átad neki, vagy bevállalnád, hogy ingyen odaengeded, és elmondod neki, mit csináljon?
Alapvetően amúgy odaengedném ingyen, de... Van egy olyan tényező, amit ilyenkor lehet, hogy elfelejt az ember, ami no, miatt viszont 100%, hogy kérnék pénzt.
Mailbox megtelt, most mondom nálad.
Négyszer annyi anyagot felvesz neked.
Már pedig az az, hogy nem tudom, hogy ő mit fog felvenni, és ezt nekem le kell válogatni. És mivel idegen ember vette fel, ezért még jobban oda kell figyelnem a válogatásra. Igen, mert én már tudom, hogy tehát amikor vágom az esküvőt, akkor beugrik, hogy itt lesz-e még valami hasznos rész, vagy nem. És az atom biztosan emlékszek rá, hogy ott még volt-e valami, vagy nem.
Kettő,
és kuka.
Kettő nem mindegy, hogy a kisképben végpörgeted, és keresed a pillanatot, igen, amire számítasz, vagy neked azt is figyelned kell, hogy ott a fókusz, meg egyéb dolgok minden rendben van.
Ja. Mert az enyémet már úgy pörgetem, hogy nem is ez a gyors lejátszás, hanem belekattintok, és húzom. És akkor már látom, hogy jó, itt ismerem magam, itt fog elkezdődni egy szép Ronin mozgás.
És tudod, és hogy tudom, hogy meddig nem lesz, fog. Nem lesz recsenés, mert akkor ez kuka.
Meg hogy meddig tart, mert tudod, hogy meddig kell bevágni.
Ja.
De egy ismeretlen veszi föl, ezeket pont nem tud, tehát mindent végig kell nézed nála, és hogyha felvesz és, mondjuk ugyanannyi anyagot, mint te, akkor gondolj be, mennyit kell átválogatod, pont dupla annyit. Igen. Hát én ezért nem gondolom azt, hogy ezt, ha valaki kezdőként oda megy hozzád, akkor ezt ingyen kell csinálni. Neked az sokkal több munkád van, hogy ott van melletted, mert nyilván ettől a te anyagod egy kicsit változatosabb lesz, ugyanakkor a munkád duplázódik vele.
Hát persze, sokkal több lesz.
Annyi van, viszont szóval, ha egyedül lenne ott videós, akkor tud olyan snitteket is fejben gondolkozni, hogy a reakció videót össze tudja vágni, végig tud valaki svenkelni, de esetleg násznépen, tehát a jelenlévőkön, miközben te veszed azt, amit szerettél volna. És a kettő együtt ugye össze tudja hangolni.
Ja, hát ettől lesz film, hogy két operatőr rögzíti, és oda-vissza tudsz vágni közönség, menyasszony, izi. Szóval, hogy ez a jó benne, bár nyilván itt ilyen nagyon nagy figyelem kell, szóval egymásra nagyon kell figyelni, és az nagyon...
És ami nagyon fontos volt még az előzőnél is, hogy akkor nem csak ti vagytok itt a kamerával rohangálva.
Így van, hanem van egy NASZ nép is.
Nem csak, meg a többi szolgáltató. Ha te videós vagy, akkor a fotós. A fotós, hogy a videósok.
Igen, ez nagyon fontos, de egy dolgot elfelejtenek, amikor oda mennek az amatőrök. És most nekem volt olyan esküvőm, ahol kettő amatőr videós volt. Volt olyan esküvőm, ahol a NASZ népből valakinek volt fényképező, és jött oda okoskodni. És a legdurvább azt tudjátok, hogy mi? Amikor nem tudnak jól helyezkedni, és az egyik NASZ népből, nem tudom ki volt az, aki fényképezőgéppel odarolant egy Nikonnal, és kapaszkodjatok meg a gyűrűhúzáshoz, beállt egy ilyen 2 méteres ürge, vagy 195 cm magas ürge, és a gyűrűhúzást, amit én a másik oldalról tök jól tudtam venni, meg a videós, azt ő telibe szemből kitakarva az eseményeket elkezdte lefotózni. Lényegében a NASZ népből semmit nem látott. Teljesen kitakart őket.
Igen,
ez általános probléma, hogy nem tudnak helyezkedni, mert amatőr nem érti, hogy milyen események történnek, nem érti azt, hogy NASZ népnek ebből valamit látnia kell. Tehát ő nem azért van ott, hogy kitakarja az eseményeket, és ő lássa, hanem azért, hogy ezt
felvegye. Igen, de ez nagyon durván nehéz. Szóval, hogy nyilván neked ott láthatatlannak kell lenni, de közben fel kell venned a hát legjobb persze. szögből, de közben mégse kell, hogy kitakarts.
Gábor
semmit,
oda megy,
szóval...
és lelöki a pulpitusról a papot, az még benne van.
Hát oké, a pap az mindegy.
Szerintem nekem mondok, hogy rosszak legyen papfotóim, esküszöm. Hát,
mi most egyébként volt egy ilyen celebes esküvő, ahol voltunk.
Pont portfólió.
Szóval papnak, hogy belelóg egy kicsit, menjen
arra. Papportfólió.
Milyen jó hangzik.
Ezt mond ki. Szóval mi most voltunk egy celebes esküvőn, ott olyan volt, hogy volt egy ilyen körtáncuk, de olyan tánc volt, hogy...
Hogy körbeálltak.
Nem, hogy, ja, nem, hogy 360-ba, tehát a közönség az körbeállta őket,
igen?
És mindegyik irányba történt momentum.
Értelek.
Tehát a közönségnek is végig történt olyan, amit a közönség felől láttál jól, meg abba az irányba is, ahol nem volt senki, ott is történtek dolgok, amiket onnan tudtál felvenni.
De mindenképpen mondd el, hogy hányan voltatok szolgáltatók ott bent a kör közepén.
Az más, mert elmondták nekünk, hogy nem takarhatunk ki semmit. És
nem voltak hatan szolgáltatók.
És ami fő probléma volt, hogy nem változtattattál helyet. Mert ugye, tehát ahol beálltál egy oszlop mellé, ott kellett végigállnod, mert nem sétálhattál el ott a közönség előtt. Szóval ott egy pozícióban kellett, és ott nagyon...
Az pedig a drón.
Ezt akartam mondani, legegyszerűbb drónra megoldottátok volna.
Vagy egy 360-as, bedakunk középre, és akkor megyen le.
Ja. De miért nem drónozhatok tényleg? Középre egy drón, feldobsz, az pörög föl, forog,
nem, volt, nem volt olyan drónunk egyébként. Plusz voltak ilyen különböző mennyezeti elemek, meg stb. Szóval bonyolult lett volna, és...
Akkor már sokkal egyszerűbb, hogy GoPro kamerát felrakni a csillára, azt lefelé irányítani, ez jó van.
Ennyi. Na mindegy, szóval, hogy vannak ilyen extrém szituk, és ma. Nyilván ez egy normál esküvőn is problémás, hogy úgy állj be, főleg egy picike templomban, hogy ne takar ki semmit.
De amikor az a jó szög, szóval... Meg igen. Amikor van két videós, és akkor két külön szögből csinálják, és még van egy harmadik fotós is, de nem állhat a másik oldalon, mert násznétnek kitakarja ugye a látnivalót, tehát hogy katasztrófa tud lenni egyébként.
Igen, szóval ez nagyon durván nehéz. Annyi mindenre kell figyelned, és nem elég, hogy mondjuk ha ott vagy egy segédoperatőrként, figyelsz a főoperatőrre elsősorban, figyelsz a fotósokra, ott is mondjuk inkább a főfotósra, meg még figyeled az eseményeket, meg az embereket, meg minden, szóval, hogy ez nagyon nehéz.
Lána még, hogyha a fotóson tróger, mint én belemegy a képbe, vagy a videóba.
De az, amiről posztoltam, az egy
a csoportunk. Igen.
Szerencsére azt mondhatom, hogy ez egy kivétel, mert általában olyan fotósokat fogunk ki, akik normálisok.
Ez nagyot ment az a poszt, igen. De megint itt, csak az átcsoportról.
Itt az volt, hogy nézem a snittet, ott táncol a körbeállják a párt, és táncol a pár. És én beállok szépen, és veszem a párt. És azt látom, hogy jön a fotós, és így betolat a párnak háttal, és fotózza az embereket. És így látja, hogy én azt veszem, ott vagyok, és rohadt
nagy
Roninnal
izé... Nem, figyelt, lehet, szerintem.
Nem az, hogy nem figyelt, leszart. Szóval,
vagy
hogy ez jön...
a párt téged, mert annyira vékony vagy még mindig, és lehet, hogy nem vett észre.
Nem, itt éreztem.
Az árnyékban a Viktor tudott, csak egy ilyen szehívának tűnik.
Ez egy ilyen fura esküvő volt, mert itt jóba volt nagyon a csávó a vőfél is, látszott, hogy sokat dolgoznak együtt. Itt volt az, amit talán privátban meséltem, hogy a vőfi az tök rendes volt, meg amúgy jó fej volt, meg a fotós is, de hogy amikor történt valami esemény, akkor a havernak szólt a fotósnak.
Ja, ez volt az.
Szólt a fotósnak, hogy izé van, engem meg leszart, hogy hát majd lesz valami. És akkor volt olyan esemény, amiről lemaradtam, mert nem szóltak.
Sok vőfél meg ceremóniamester azt gondolja, hogy a videós az a fotósnak a pulikutyája, és hogyha a fotós valóban elindul, akkor a pulikutya az követi.
Meg átadja az infót, igen.
De nem is értem ezt az egész hozzáállást, mert nyilván teljesen más, sokszor teljesen más szögekből, más gyújtótávokon dolgozunk, ergo lehet, hogy szerelni kell, lehet, hogy kell külön lámpa, kell világítás, tehát hogy eleve nem értem a ceremóniamestereket meg a vőfélyeket se, hogy ennyire tapasztalatlanok lennének, hogy nem értik azt, hogy két külön emberről beszélünk?
Mi szerencsére amúgy azért mostanában...
Ceremóniamester főiskolának nem biztos, hogy tanítják ezt a...
Főleg a cilindereseknél, hogy ott igen. Súlyos gondok vannak a toronyban.
Szóval mostanában, mondom, ez egy kivétel volt ez a fotós, mert általában figyel ránk a fotós is, mi is figyelünk rá, azért próbálod úgy megoldani, hogy jó legyen.
Mondjuk... Én azon szoktam kiakadni, hogy mindig próbálok figyelni a Viktorra, és annyira egy tényleg figyelmetlen vagyok, hogy egyszer csak észre, hogy könnyökön belelóg már a képbe, és a Viktor mutogat, hogy mondom, bocsi.
Jó, de ez más, amikor így tényleg itt vágtam, most már végeztem az egész anyaggal, és így rendesen már így féltem vágni, hogy mikor jön egy jó snitbe bele, és így látom, hogy szépen belejön. És nem az, hogy véletlen, hanem konkrétan belesétál, megáll, és fotózik. És látja, tehát, hogy nem vagyok annyira kis jelenség egy Roninnal a kezembe, tehát észrevehető vagyok.
Hát ez a Ronin is elévékony.
Szóval, na mindegy, szerencsére erre. Tényleg ez egy kivétel.
Lehet, hogy Ronin takar ki, Viktor.
tényleg kivétel, mert meg a vőfélyek is egyébként, mi is sok olyan vőfélyel találkoztunk idén is, meg szerintem már tavaly is, akik mit tudom én, szólnak, hogy most lesz tortavágás,
persze, van
hány
ilyen.
Perc kell, hány perc alatt szereltek össze, hány perc ilyen. Alatt izi, és akkor mondtuk, hogy 2 perc, és megvagyunk. És akkor megvárta, és sőt, ment az esemény, mert ő tudta, hogy...
Pont a bohéma volt, hogy emlékezze vissza, aki odajött mellénk, és megvárta, amíg elkészülünk, és együtt mentünk oda.
Ja, ja, ja.
Tehát ez mennyire jó érzés volt, hogy végre valaki odafigyel ránk, nem kapkod, nem idegbeteg, mert mondta, hogy 10 órakor kellett volna lenni a tortavágásnak, és akkor mondja, hogy figyelj, 10:05 van, de csináljátok nyugodtan majd, hogyha megvagytok, oda megyünk. És
semmi gond nem volt vele. Végső soron amúgy nem is rád figyel oda, hanem a pár őt felkérte, hogy az esemény tökéletesen lemenjen. És ahhoz, hogy tökéletes legyen a fotó, meg a videó, ahhoz neki figyelni kell a fotósra és videósra.
Hát kellene, csak ez nem annyira jellemző azért.
Igen, de hát neki az lenne a dolga, hogy tényleg hiba nélkül lemenjen az esemény,
és
teljesen
jó. És a kedvence, amikor elkezdenek a vőfélyek kapkodni a ceremóniamesterek az időpontokkal kapcsolatban, hogy 10 óra van, már régen le kellett volna menni a tortavágásnak. És mondom, hogy ha 10:05 történik, akkor mi a franc történik? Szerinted van fogalmuk az embereknek, hogy 10 óra vagy 10:05 van? És ki van borulva teljesen, és fennhangon mondja nekünk, hogy meg kellett volna kezdeni, és hogy miért nem vagyunk ott. Mondom, azt beszéltük meg, hogy ide jössz hozzánk, és oda megyünk majd, amikor az események zajlanak, mert a szolgáltató azt általában nincs ott a pár közelében, hanem mindig valami sorokba elraknak minket, és nem mindig látjuk az eseményeket, ugye. És nyilván elemet cserél, vagy akkumulátort cserélünk, objektívet cserélünk, a táskák le vannak valahol pakolva, tehát nyilván nem fogom magamat cipelgetni a 40 kilós táskát, és ilyenkor nem tudom, hogy ők mit hisznek egyébként, hogy miért kell ennyire tartani magunkat az időpontokhoz, mert én akárhány esküvőssel beszéltem, mindig megkérdezem, hogy jók voltak így az események, meg jól zajlottak, és mindig azt mondja, hogy igen, tök jó volt, néha volt egy kicsit csúszás, de senki nem vett észre, tök jó volt így. És érdekes módon, hogy a kicsi csúszás sokszor fél óra, és azt se veszik észre, itt meg néha 5 perceken így hisztériáznak a vőfélyek.
Hát egy dolog szokott szent lenni, az ugye a kaja, mert ott ugye a,
hát, hogy mikor a
szolgáltató
legyen,
készül, és hogy meleg legyen, és az persze. Nyilván neki gáz, hogyha fél órával utána már a kihűlt
leves.
Na ez az egy, amit megértek, de az összes többit nem. Meg egyébként idén voltam én is olyan esküvőn, ahol vendég voltam, hát nem néztem az időt, hogy úristen, 11, és még nincs sehol torta.
Nekem azt küldték ki.
Ő úgy volt vendég, hogy végig a kezé volt a kamera, csak mondom.
Ja.
Nem végig, hát háromszor
álltam. Csak egy 3 órát volt.
Nem, de ott vendégként, tehát vendégként tök más, hogy élsz meg egy esküvőt, mint szolgáltatóként.
És
értem,
először láttam a Viktor táncolni.
Ezt már valamelyik adásra mondtuk.
Mondtam.
Na, de szerintem így ezzel evezhetünk is tovább.
De az árakot nem mondtad el.
Hát, amúgy ilyen 150-200-tól indulnék egyedüli operatőrként. Plusz ugye úti
mi
költség.
Várj. Tehát egy esküvői videó azt mondod, hogy most Pesten.
Kezdőként, tehát mindenki beszélgezik le kezdőként.
Nincs nagyon kezdő.
Én azt de meg, van benne.
De,
van
de
benne,
amikor van még van. Nincs elég referenciál, stb.
Na de most erről szól ez a videó. Tehát most elmentünk a technikai részletek felé, és az árazás felé, ami tök jó. Csak én azt mondom, hogy mi van akkor? De mondjuk beszéljük végig az árakat. Tehát azt mondod, hogy most Pesten, az egy reális dolog, hogyha valaki 150-ért vállal egy...
Globálba mondanám inkább.
Hát nem tud globálban mondani, mert Budapesten sokkal magasabb árak vannak, mint az ország másik többi
részén. Na hát akkor ez az ország többi másik része.
Tehát ezt akartam, hogy mondjuk egy vidéken, mert... szerintem az a 150-200 az egy közepes árkategória, ott azt mondom, hogy ennél talán van egy kicsivel olcsóbb is, általában nem annyira minőségűek, és azt hozzá kell tenni, hogy nagyon sok videós handicammel dolgozik. Tehát ezt mindenképpen le kell szögezni, hogy nem ezt cinematic lookot fognak megkapni a párok.
De attól még
nem. Ez a handicap?
Ne, attól még lehet. De attól ne viccel. Attól még sem. Ne.
Mi? Attól lehet filmes?
Persze.
Hagyjál már, ne idősítsen föl.
Ilyenek még vannak, ezek már nem izé.
Hogyne, de hogy
70 körül vannak és nyugdíjasok.
De nem arról beszélünk. De a Sonyból is van cserélt objektíves. Ugyanek az objektív.
De jó, az más. Nem, de a handicap az nem azt jelenti, hogy a vára tehető ilyen nagy izé.
3 millió hét
érte. GVC-ről meg Sonyról.
Hát azok vannak a rendes izé.
Nem az FX szériáról beszélek.
Hát meg minden. Aha.
Nem. A handicap az handicap. Érzt?
Na, hát jó, de handicap. Az, ami családi videókat vettünk
igen,
fel otthon.
Pontosan, 20 évvel ezelőtt.
Ja, azért mondom, hogy aki ilyen elnyomta az esküvőt.
Somogyba, Tolnába, Baranyába, nagyon sok ilyen esküvő van, ahol így jönnek ki a videósok.
Az lerakod egy állványra, ami nekem is van, az a 3000 forintos izé, Panasonic AV.
Jó, az ez a komoly kategória, de
az, is, aha.
Igen, de az is egy kis szenzoros, szinte minden éles rajta fénykép, vagy egy kamera.
Nem, feltétlen, tehát ott hát is nem tudom, 1.8-tól kezdődik a...
Jó, hát max nagy zoomnál, de...
De azt megvágják a handicam-es történetet?
Hát ilyen összevágják az egészet egybe ilyen hosszú videóként, és alá
tesznek
mindenkinek.
Ja, hát ez a nagyon régi, ez 20 évvel ezelőtti
nagyon kataszok fel is, de egyébként...
Belekod a 3 órás BSF kazettát,
ja,
és azon van az esküvő.
Na, inkább ilyen, igen, de igen. Ezek egyébként itt...
Na, hát ilyet 50-ért vállalok.
50-ért mobiltelefonnal, nem?
Akármivel, most tök minden, Sonyval is vállalom, csak én végigveszem az egészet. valamennyire nagy izé. Dehogy nem. Hát
van handicamem,
ott kell lennem egész nap, viszek egy handicamet, állok, izi, veszem az eseményeket, vagy lerakom állványra. Ugye,
ajánlok, hogy régi handicam, odaadom neked, azt menjünk egy esküvőre, én megnézem azt az 50 ezer forintot, hogy itt annyit fogsz elkérni.
Simát, hát nem kell vágni, érted? Utána összefűzöm, átküldöm, azt csá.
Naponta egy ilyet, tessék.
Hát ennyi. Hát egy, ezt még úgy is bevállalnám,
Viktor
hogy
az
izé,
Viktor az igénytelen.
Péntek, szombat, vasárnap esküvő, megint, mind a három
megint,
nap.
Megint egy ilyen érdekes ponthoz érkeztünk, hogy kinek mire van igénye, és meg hogy milyen teljes büdzsé van a párnak a rendelkezésén rá félrerakva, hogy belefér-e vajon még a fotós mellé egy videós. Én azt hiszem észre egyébként, hogy a fejben mindenki tudja, hogy maga a videós az, hát ez nem ugyanaz, mint hogy előkapom a telefont, vagy a fényképezőgépen, csak megnyomom azt a gombot, és készen vagyunk, mert ugye a gép a jó, és elkészíti a jó
képet. Várjál, most alacsonyítják le a videósokat a mobiltelefonok miatt, mert nagyon sokan még, videóznak, még és nagyon sokan azt mondják, hogy csak egy gombot nyomta meg, és felvette a kamera. Nagyon sokszor halljuk.
Még egy pillanatra visszatérve
nem,
egyébként.
De nem ennyire jellemző szerintem még.
Az árazásra, hogy ebbe a 150-200-ban benne van ugye a vágás is, és
hát
nyilván
nincsen videó.
És igen, és nyilván nem egy 15 perces esküvői filmet fogsz ebből vágni, főleg ha egyedül mész, hanem egy 3, 4, 5, max.
Perces
6
highlight.
Perces
órás.
Kis highlight, és a legjobb pillanatok, szóval nyilván nem várhatja el azt senki, hogy ilyen tényleg filmet csinálj, mert ahhoz már ugye két operatőr
kell. Hát úgy kell árazni egyébként, szerintem itt érdemes akkor kitérni arra, amit te is szoktál csinálni, hogy ha valaki akar hosszabb filmet, tehát én összefűtöm mondjuk beszédekkel együtt töltött filmet, akkor azt mondom, hogy arra akkor rá kell dobni egy plusz 100-150 ezer forintot, és akkor úgy kell kiadni az árat. És ha ő azt mondja, hogy neki ez kell, akkor fizesse ki ezt a plusz költséget, amiben az a filmnek a vágása kerül.
Jó, mi a vége akkor?
A vége?
Vagy a közepe, akkor ezt most már az alját megbeszéltük.
Hát, szerintem a közepe az inkább olyan 400 ezer, az átlag szerintem. És a
Viktor tetején... 3-at mondtál volna?
De a 400
az
egyébként jó.
Az 400 az teljesen reális, az a közepe szerintem.
Te mennyiért dolgozol, Viktor?
Hát én most még az elején vagyok, szóval én folyamatosan tornázom fel, de jövőre az a terv, hogy 200 alatt már semmiképpen nem vállalok semmilyen esküvőt.
Jó, azt hittem most mondod a 300-at, és jövőre majd akkor a 450.
Figyelj, azért hát nézzük...
Jó lenne, csak nekem még kevés referenciám van ahhoz, hogy...
Meg a határidőket kéne tartani.
Az már a kifizetés után van. De igen, azért, nyilván azokat is kell, persze.
Azért azt is mondd el, hogy a szolgatásoktól függ, hogy mit kérnek, mert nyilván az árazás itt úgy van kialakítva, csomagok hogyha van. Csomagoktól függ, és hogyha olyanokat kérnek bele, akkor nyilván itt azért hatványozódik az ár, és azért vagy meg őszintén, hogy most már te is a minőségi, meg nagyobb értékű esküvőket csinálod, meg úgy adod ki az árakat is, és igenis meg kell azt csinálni, hogy aki már eljutott egy szintre, és ott meg kell húzni a határt, mert én azt nagyon hiszek abban, hogy ha eljutottál egy szintre, akkor lefelé nem megyünk belőle. Ha valaki megtisztelte azzal, hogy kifizette az árazásodat, és azt reálisnak tartotta, akkor egy évvel később, vagy két évvel később egy másik munkára már nem fogsz neki egy alacsony árat mondani, csak azért, mert már egyszer dolgoztál vele. És a másik az, hogy ha egy esküvőssel dolgoztál, és adtál neki mondjuk egy esküvőre egy 400-as árajánlatot, egy 450-es árajánlatot, vagy hogy adott ki jövőre mondjuk a drága árajánlatokat, ott már nem csinálhatod meg azt, hogy kiadtad az egyiknek a 450-es árajánlatot, majd annak a barátnő is megkeres téged, mert ajánlott egyébként egyik a másiknak, és meg adsz egy 300-ast. Hát itt igen. Azért van egy visszafelé, nem mehetsz, mert hülyét csinálsz magadból. Meg hát nyilván valamilyen szinten...
De tökéletes világban ez így működik, igen, aztán láttad te is, hoztál példákat.
Hát
jó, de
igen,
ez
a
kivételes helyzetben.
Figyelj, én például az nagyon fontosnak tartom, hogy amikor esküvő, ugye nekem jövő évre már 6 esküvőm be van írva. Most kiadtam még 2-t tegnap meg ma. Nem, 2-t adtam ki tegnap. Ha azokat is elfogadják, 8 esküvőm van, úgyhogy még el se kezdődött nálam a szervezés a jövő évnek, és az árakat körülbelül egy olyan 20%-kal toltam fel, ami azt mondom nem annyira jelentős, bár mondjuk nyilván lehet, hogy az esküvősöknek igen, de hogy alapvetően egy 20%-ot toltam fel az árakon, viszont egy dolgot mindig figyelemmel kísérek, hogy jelentkezgetnek, hogy valamelyik esküvőn találkoztunk ezekkel a párokkal, az összes úgy keresett meg, hogy fotóztam valakinek az esküvőjét, és azok is ott voltak a vendégek között, és nagyon-nagyon fontos az, hogy én azt mindig megnézem, hogy az esküvősnek milyen árakat adtam, és ahhoz képest mindig jóval magasabb árat adok meg. Ez nagyon fontos, mert akkor fogsz tudni felfelé építkezni, mert ezek a párok is, ha ki fognak ajánlani, és nekik mondjuk 300 helyet most már 350-et adtál, akkor azt fogja mondani, hogy nekünk 350-ért csinálta, és a következő évben már tudják azt, hogy 350-at nem fognak árnyalatot kapni.
Hát ez a logikus nyilván. Meg én se akarom azt, hogy egyre jobb vagyok benne, egyre jobban megvágom őket, igen, abba is investálok, szóval, pontosan. És miért menjek vissza árba, szóval, hogy ez logikus.
Jó, ez már meglátjuk a piac, mit mond ehhez, de igen.
Hát de akkor meg én azt mondom a piacnak, hogy akkor nem esküvőzök, hanem csinálok más.
Pontosan, amelyik jobban szóval... megér, egyértelmű. Én is ezt mondtam tavaly, hogy például nagyon sok volt nekem a bikinis fotózás, és hogy arányéban néztem, nem kaptam annyit érte, mint egy esküvőért, de sokkal kevesebb volt vele a munka. És úgy arányéban, hogyha időre lebontottam, akkor sokkal többet kerestem, az a bikinis fotókat csináltam Balatonon. Tehát, hogy itt kell tudni meghúzni, itt kell tudni gondolkodni, meg kicsit realistának lenni.
Hogy neki mit szeret jobban? Bikinis lányokat fotózni, vagy esküvőket?
Hát igen, ez így biztos közre játszik valakinél, hogy...
Hogyha valaki szereti azt, amit csinál, és mondjuk én nagyon sok mindent csinálok fotózáson belül, és mindegyiket szeretem, nekem tök mindegy, melyiket csinálom, viszont azt most már figyelek rá, hogy igenis fizessék meg azt, amit beleteszek abba az egészbe. Mert régebben, te is mondtad, emlékezzél vissza, amikor itt csináltuk fent a fotózásokat nálatok, meg másik kollégáim is mondták, hogy alulárazom magamat, és ezt sokáig úgy nehezen hiszél az ember, hogy hát én ezt reálisnak tartom, mint a Viktor mondjuk, amikor elkezdett videózni.
Meg ott van a félsz. Hát eddig itt csináltam, most változtatok, mi lesz akkor? Tehát ebből most már főállásban hát vagy.
Igen, ez addig van, amíg nem jön valaki, aki kifizeti azt, amit te is gondolsz, és akkor így rájössz, mint ami nálam volt, hogy így megvilágosodtam, hogy basszus, hát ez így tök jó érzés, hogy így dolgozol, hogy kifizetik, amit szeretnél. Talán amit még így a videós részhez hozzá kell tenni, hogy ott ugye rengeteg múlik a vágáson.
Az
szóval azt viszont lehet otthon gyakorolni egyébként, meg az egy olyan dolog, amit újra csinálhatsz. Tehát a vágást, az, hogy építesz fel egy videót, stb., azokat lehet otthon gyakorolni.
Addig, amíg nem videózol le egy esküvőt, szerintem nem látod át annyira, hogy olyan tud összevágni jól. Tehát ahhoz kellnek azok a részletek, amiket látnod kell, és értened kell, hogy egy dramaturgiát hogyan építesz fel.
Hát jó, de dramaturgiát tudsz építeni egy vlog videóba is.
Hát az oké, de az esküvő.
Hát nem, de tehát, hogy vannak olyan videós eszközök, amik mindenben működnek. Egy hollywoodi filmben is, meg egy esküvőben is.
De ugye nem vannak sztenderdek, ez oké.
De nem úgy ott vagyunk, mint a technikánál. Tehát tudod használni, és éles lesz a felvétel, meg a Roninnal is tudsz kezelni. Az egy tök jó dolog, amikor ezt megcsinálod egy rendezvényen, de az esküvőnél ugye más dolgokra kell figyelni. Tehát én ezt azt mondom, ugyanígy a vágásnál is. Értem, hogy te tudsz vágni. Tudod, hogy kell átmenetet rakni a hangra, hogy ne legyen pattanás a hangsávok között, meg a különböző vágásoknál. Tudod, milyen átmeneteket használsz. Tudod, hogy fogsz majd grédelni ezeket a technikai dolgokat, hogy lesz az exportja, oké, meg tudod a gyors billentyűket, hogy tudja lépesző vizével haladni, de hogy más technikával kell vágni az esküvőt, vagy lehetne mással vágni, és ezt a módot, ezt te fogod ott megalkotni.
Jó, igen.
A nyersanyag segítségével.
Igen, csak hogy most arra gondolok, hogy meg tudod előzni tehát hogyha most kezded az esküvő videózást, akkor már tehát vágással már le tudod hagyni a kinti terep tudásodat.
Szerintem is így van. Tehát ugye ez a fotónál is vágás, ezt tartom.
Igen, a vágásnál.
Kicsit elbéneztel valamit, még azt vissza tudsz hozni a fotónál, és ami nem volt jó, rányomod az AI-t, kiéresíted.
Azért nem.
Oda rajzolod az ebben. Leveszel egy stock fotót, és semmi azt, hogy fejét kicseréled, tök jó.
Jó, mindegy, ha elrontasz valamit, nyilván videóban egyébként sokkal nehezebb helyre hozni, mint a fotóban.
De, de még lehet egy picit javítani rajta. Igen, erre gondoltam. Valami nem annyira tökéletes, ott még az utómunkánál kicsit tudsz csiszolni.
Most valamit elcseszel, és nem tudod jól felhasználni, akkor nem használd fel. Én azt mondom, hogyha valami...
Hát ez a bevonulás, akkor mit csinálsz?
Van, amit lehet javítani.
Például, amikor bevonulást rosszul veszik fel, látom egy olyan videót, és tökül megoldotta a videós azzal, hogy néha manuál fókuszon volt, és elrontotta ugye a fókusz néha mellé ment. És úgy vágta be, hogy ütemre egy ilyen ugrással, hogy kihagyott ilyen részeket ugye a bevonulásból, és tök jó volt az egésznek a hangulata, és pont azokat az életlen részeket kivágta.
Na, ez egy erre olyan dolog, amit, hogyha most ülök le a vágóprogram elé, valószínűleg nem fogok tudni. Viszont ha már megvágtam egy csomó izét,
ugrál a fókusz, most ezt nem tudom átadni, és a bevonulásról van szó. Ja. És akkor jön egy ötlet, hogy figyelj, babán, semmi
rossz. Ezért
mondom, hogy ez nyilván egy profi vágó, vagy akinek nagy gyakorlata van benne, ezt lehet megoldja, de egy kezdő megoldja?
Hát ha kezdő már sokat vágott, akkor már nem kezdő, és megoldja.
Igen.
Jó, vágásban hát, nem normálisan.
Hát az egy másik történet. Csak hogy itt a vágáson sok múlik, meg sok mindent lehet vele trükközni, meg stb.
Nekem, amikor a podcast felvételnél a vendégnek, ugye, megdöglött az adaptere, és azt mondtam, hogy úgy raktam össze kvázi képkockánként.
Szavanként.
Aztán az egy órás anyagot.
Ja. Na mindegy, szóval, hogy ennyi, hogy ott a esküvő videózásnál ugye nagyon fontos a vágás is, és
hát majdnem, hogy fontosabb talán, nem?
Ezt akartam én is mondani, de nem, mert ha nincs meg jól az anyag,
jó, akkor igen, tök mindegy. Nincs meg része,
szóval
akkor persze
nem fontosabb, de ott dől el, hogy milyen filmet kap a pár.
Annyit azért hozzáteszek, hogy egy fotónak is a módján azért tudsz állítani, meg ugye, de ha már tényleg azt nézzük, hogy megvannak a képeid valaki által fotózva, és megvan a videó nyersanyagod, nagyon másokat lehet. Szerintem az a része, amit a vágásnál hozzá tudsz rakni, szerintem az a hozzáadott érték, az jóval több, mint a videó, mint a fotó.
Hát igen, most gondold el, amit múltkor mutattam a másik stúdióban, azt az esküvő videót, aminek csak az eleje volt.
Ja, igen.
Na azt is, hogyha odaadnám bárkinek, valószínűleg nem így kezdeni el azt a videót.
Aha, biztos, hogy nem.
Tökre logikátlan, és igen. Szóval tök más zene, tök más a feeling. Szóval, hogy ez igen, érdekes.
Egyébként képzeljétek el, hogy most csináltam olyan esküvőt, esküvői kreatívot, ahol tőlem szokatlan módon elhúztam a színeket. Sőt, fotóztam most egy komplett esküvőt is, ahol szintén elhúztam a színeket, és hát a párnak nagyon tetszik. Én nekem szokatlan, hogy nem a természetes színek vannak rajta, de majd megmutatok nektek, kíváncsiak a véleményetekre.
Hát most az ifjú párból azért fekete bőrű csoki ízét csináltál, de hát most ez van.
Nem baj, nekik tetszett.
Jobban lehet nekik, igen.
Na, tanulságot levonunk, srácok, valamit? Ürvényeket.
Esküve az egyik legnehezebb ilyen műfaj amúgy.
Hát szerintem a legnehezebb egyértelműen. A legkomplexebb, inkább így mondom, mert nem is az van a baj, hogy nehéz, mert ha valakinek a fotós tapasztalat, meg a videós tapasztalat adott szakmán belül maximális, akkor szerintem megoldhatatlan feladat nincsen neki. Viszont az biztos, hogy messze a legkomplexebb, mert ott mindent is tudnod kell.
És azt még ráadásul, hogy ott nincs ismétlés.
Hát igen.
Jó, gyerekek, nem lett jó ez a póz, akkor álljatok vissza, és akkor nézzük újra a bevonulást, meg az esketést. Atyám, törölje le a szentelt vizet ott a izéről.
Igen, és nehéz. Mivel ennyire nehéz, meg komplex, azért nyilván elkezdeni is nem olyan egyszerű, mint bármi mást, amit otthon tudsz gyakorolni, és utána megoldod, vagy meg lehet ismételni, hanem itt nyilván az elkezdés is egy nehéz dió.
Arra reflektál, mint a Gábor mondott, hogy igen, nyilván mindenki azt szereti csinálni, mert ez a legdrágább, ezért lehet a legtöbb pénzt elkérni, de azért tudod elkérni érte ezt a pénzt, mert ilyen skillek kellenek hozzá.
Hát pont a komplexitása miatt tudsz ennyit elkérni, igen, érte. Ugyanis, hogyha ez most egy portréfotózás lenne, egyébként arányában egy portréfotózás jobban megér, azt mindenképpen szögezzük le. De hogyha...
Nekem is vannak olyan munkáim, amik sokkal jobban megérik árérték arányban, mint az esküvő.
Nem, ennek nem kéne így lennie, csak itt Magyarországon nem tudsz érte elkérni egy milliót, mert hogyha egy milliót elkérnénk érte, akkor értem szerint az árazás is már, vagy nem az árazás, hanem
az
óradíj jobban jön neki, és akkor azt mondta, hogy megéri ezzel foglalkozni, csak nyilván ennek az utómunka része, ami nagyon sok, mert azt most ott, hogy 12-13 órát egy esküvőn, az nem olyan nagy probléma, de amikor ott ülsz vele te mondjuk 1-2-3 hetet a képek vagy a videó felt, akkor az már nyilván időben nem túl jó, meg óradíjban, meg aztán pláne nem. Viszont a komplex, vagy a tanulságot én azt mondanám, hogy minden esetben azt kell végig gondolni, hogy neked megérje az a negatív visszajelzés, hogy te valamit nem jól csináltál meg. Tehát, hogy bemered-e vállalni azt, hogy valamit nem jól csinálsz meg, vagy nagyon amatőr szinten, és ezt neked utólag szóvá teszik.
Hát
vagy
eset...
Az hagyján, hogy szóvá teszik.
Ki teszi, hanem, szóvá?
Hogy te.
Hát a pár.
Te azt meg tudod élni magadnak, hogy kiadsz valamit úgy a kezedből, hogy az nem tükrözi a teljes tudásod.
Kaptál már bárhol kritikát esküvői pártól?
Most őszinte leszek.
Olyantól, aki nem hozzáértett, tehát mondjuk nem fotós.
Várjál, ezt akartam pont mondani. Őszinte leszek, fotóstól kaptam már meg kritikát, a pároktól nem, de nem most kaptam, nyilván ez régi sztori, de hogy régen megkaptam azt a kritikát, és a kritikának a lényege az volt, hogy nagyon statikus pillanatokat kaptam el. Nem az volt a baj, hogy technikailag nem volt szép, vagy más ilyen jellegű, tehát nem technikai jellegű dolog volt, hanem az elkapott pillanatoknak a miensége volt a problémája a fotósnak. És ezt akkor egyébként nem tudtam jól értelmezni, mert én azt gondoltam, hogy több képet kell belőle csinálni. De a több képet hiába készítettem el, mert akkor sem tudtam, milyen pillanatokat kell jól elkapni, és éppen ebből kifolyólag azokat, amikre szerintem akkor gondolt az illető, azokat nem kaptam el ugyanúgy utána sem. És időket, mire felfogtam, hogy igenis milyen pillanatok, amik egy buliban fontosak, milyen pillanatok azok, amikor fontosak mondjuk egy gratulációknál, vagy amikor tényleg meglepetés történik egy esküvőn, és ezeket tehát szó szerint rá kell tapadni a fényképezőgépre a szemeddel, és minden pillanatban ott kell lenni nálad, és figyelned kell, mi történhet, vagy fog történni, és előre ezeket fel kell tudni agyban mérni, meg hát nyilván egyeztetni kell a ceremóniamesterrel vagy a bőfél, és akkor ezeket van esélyed lekapni egyáltalán. Mert nyilván még az még mindig egy tényező, hogy van jól állítottad be a fényképezőgépet. Nem-e úgy hagytad a fényképezőgépet, hogy az előző szituációt fotóztad, de az ennél már nem fog működni. Mondok egy példát, rossz záridőválasztás.
Ja, és azt megteheted, hogy megnézed a képet és újra, csak ilyenkor.
Egy pillanatban nincs ilyen.
Ilyen esetben, mint az esküvő, itt akkor ez
nem tudom megismételni.
De hát akkor kritikát igazából nem kapsz a ügyféltől.
Ja, és azt akartam még hozzátenni, hogy az esküvői csoportokban vannak ezek az esküvőre készülős fotós csoportok, vagy nem fotós, ilyen mennyasszonyi csoportok, ugye mennyasszonyi csevegő csoportok. És ott képzeljétek el, azt látjuk, hogy meg volt az esküvő, és a mennyasszony rendkívül boldogan kirakja a képeket, hogy ilyen fantasztikus fotósuk volt, ódákat, zengról, stb., és kirakja elképesztően amatőr képeket, és fogod a fejet, hogy úristen, hát ez mennyire amatőr, de szó szerint, de a mennyasszony rettenesen boldog volt, tehát el van tőle ájulva konkrétan. És a legdurább az, hogy régebben még egy-két csoport volt, ahol engedték a negatív kritikát, tehát beírták a fotósok, hogy ez nagyon amatőr, tehát hogy ez nagyon nem sikerült jól. Nem szép az arcot, szét van kontrasztolva, nem, a fehér ruha ki van égve, nem tudom, tehát mindig volt olyan baj vele. De most már az elmúlt 2-3 évben rászoktak arra, hogy nulla olyan csoport van jelenleg Magyarországon, ahol te kritizálhatod a másiknak a munkáját. És ez nagyon nagy probléma, mert az esküvő csoportban bennlévő párok csak azt látják, hogy valaki hülyére dicsér egy szolgáltatót, aki egyébként hót nem ért hozzá, és ez tovább van ajánlva utána. És itt kellene egyébként meghúzni a határokat, hogy azt mondani, hogy na, itt mindenki elmondja a véleményét, leírjuk, hogy ez szar, és onnantól kezdve ez a fotós nem kap munkát. Addig, ami nem felüldik arra a szintre, ahol neki lennie kellene, mint esküvői szolgáltató, addig nem kéne neki dolgoznia. Vagy menjen a másod fotóshoz, vagy tanuljon meg normálisan korrekciózni képeket, tehát mondjuk egy Lightroom használatot, és akkor azt mondom, hogy van értelme annak, hogy ő esküvőket fotóz, de így ilyen minőséget kiadva a kezéből nincsen. És ezzel nem csak egyébként magát vezeti meg a fotós, hogy ő milyen jó képeket csinál, mert a pár ugye dicséri, hanem a szakmát is egyébként lealacsonyítja, mert azt látják, hogy ez az esküvői fotós X pénzért ilyen minőségű képeket
csinál. Nem, hogy az esküvői fotós.
Vagy az esküvői fotós, igen.
Igen. Tehát az esküvői fotósok ilyet csinálnak.
Na hát mondjuk ez az egyik legnagyobb ilyen negatívum a fotós, vagy mi az esküvő fotós, meg esküvő videós szakmának, hogy nem kapsz valid visszajelzést. Szóval nem fog senki kritizálni, se a pár, se a násznép, senki.
A párok még kritizálhatnak, mert nyilván azért van egy fogalmuk, hát hogy egy mobiltelefon milyen képet csinál, és ahhoz képest tudnak viszonyítani. És akkor egy mobiltelefonhoz képest nagyon gyatra képeket csinálsz, akkor azért van
jó,
egy fogalmuk
nagyon
róla,
szar vagy
az...
nyilván, de egy, ha hozol már egy bizonyos szintet, onnantól felfelé már nem kritizálnak.
És de más... kell egyébként? A párnak kell kritizálnia, vagy neked kell látni, hogy fejlődni kell?
Hát csak azt mondom, hogy ez ilyen torzá teszi a képet, nem hogy biztos. Te minden ügyfelettől azt fogod hallani, hogy te rohadt jó vagy.
Igen.
Nem
igen.
Biztos, hogy... Hát,
én meg most ott vagyok, hogy mit tudom, felveszünk egy TikTok videót valamelyik cégnek, és ott a idézőjelesen hozzá nem értő cég tulaj mondja, hogy neki nem tetszett az, hogy kicsit jobban mozgott a kamera, mint mondjuk szokott. És akkor nyilván felveszem úgy, hogy stabilabb a kezem. Szóval, hogy ott kapsz olyan kritikákat.
A Da Vinci-be?
Hát inkább ott felveszem helybe, mert érted, az a jobb végeredmény.
Ugye, amit én is szoktam mondani, vedd fel inkább, fotózz-e hát normálisan ott helyszínen, mint hogy utómunkába oldod meg.
Persze, hát meg tudom csinálni.
Mert hülyék vagytok.
És nyilván itt kapsz már rögtön valid visszajelzést, hogyha valamennyire is van látása az embernek. Az esküvőn meg sose fogod megkapni azt, hogy figyelj, nagyon előnytelen szögből lőtted a torta vágást.
Itt bele tudunk menni ebbe, mert az embernek kialakul egy hamis képe, nem tölti föl ezekbe a fórumokba, vagy ha föltöltöd,
azért akkor, azt is látjátok. Akkor is ki van zárva a kritika?
Nem csak, de olyan esetben, hogy olyan helyre kerül ki a képed, ja. Azt tudod, hogy hát vasztus, ez úgyis szétszednek a világ legjobb képe, a Vámis Csabai föltölt, ugyanúgy neki esnek, hogy de gyerekek, ez szar. Tehát, hogy azért itt...
Nem tölt fel ilyen helyre.
Ez a magyar hozzáállás, meg ezt várjuk
a
el.
A magyar valóság.
Közösségi
médiától. Nem csak magyar szerint.
Nem.
Külföldi oldalakon nem így megy.
Nem, abszolút nem. Jaj, tehát azt mondtam nektek, hát annyi segítséget kaptam a múltkor is a live-nál a Da Vinci fórumban, az brutális volt. Azt nem meséltem el?
De azt mondtad.
Jaj, vagy csak telefonon mondtam, vagy adásban
is? Telefonon.
Hú, az brutál volt, ez egy ugye, külföldi fórum, és nem tudom, 30-valány üzenet egy egynapos sztorira, amikor ugye másnap lett volna a live-unk, csak mondom, bízak a technikába, hogy vigyem meg ki a teljes gépet, ugye beszerelve, az plusz másfél óra itt szétbontani, ott összerakni, mondom, rákérdezek, hogy más, aki használja, az mennyire megbízható hardware. és nagyon jókat írtak. Nagyon jókat írtak, van, aki fölvett magáról egy videót, és videóban mondta el, hozzászóltak, példákat mondtak, tippeket.
Na, Magyarországon hol látszik?
Zseniális. Egyetlen egy olyan nem volt, hogy te basszus, olyan hülye vagy, hogy pár nap múlva lesz az esemény, és most kérdezel róla, hát már az mennyi, ezért.
De én nem volt, azt mondom.
Igen, pedig ha magyarok lettek volna, biztos kaptál volna, hogy minek vállaltad el, hogyha nem érted.
Három magyar is benne volt, aki válaszolt, angolul természetesen, és ők is jókat írtak. Tehát, hogy mi tudunk mi viselkedni egyébként, csak ugye
szelektálva.
Az a baj, igen. Szerintem itt ez a Facebookos réteg, itt már van egy ilyen határ, egy ilyen tudás határ, ami fölött már nem kommentelsz Facebook csoportokba, és nem böngészel Facebook csoportokat.
Figyelj, itt nem az a baj, itt a Facebook csoportoknak lenne létjogosultsága, csak nem ilyen hozzáállással.
Ez is egy Facebook csoport volt, bocs.
Igen.
Jó, azért
csak ez egy Black Magic.
Igen.
Egyet lehet akkor végére mondani, hogy hát ne ez legyen akkor, amit mindenképpen elkezdesz egy kitobes új gépvásárlása után a fejedben dédelgetni, hogy teljesküvő fotós leszel. Ez tényleg alázottan kell ehhez a témához kellene fordulni, és tényleg járjuk végig esetleg azokat, amik itt érinthetik ezt a témát, akár a rendezvényfotózás, akár mondjuk az esküvő kreatívnál a portréfotózás része, és ezekkel már biztosak vagyunk, biztos kézzel bánunk a technikánkkal, és fejben ott tudunk lenni ilyen eseményeknél, és tudunk több dologra egyszerre figyelni, akkor utána el lehet kezdeni, akkor valamelyik utat követni, vagy amit a Viktor mondott, vagy amit a Gábor. Elmegyünk és fizetünk azért, hogy kvázi oktatást kapjunk, és főzzük a kávét, vagy pedig akkor valami másod kicsit jelentéktelenebb feladatokat megkapva, ehhez egy kicsit hozzászokni. Jó, köszönjük, hogy velünk voltatok, és megnéztétek ezt a részt is.
Írjátok le a véleményeteket, kíváncsiak vagyunk.
Nagyon sok olyan dologra beszéltünk, igen, amire jó lenne, ha te is hozzászólnátok. Akár az árakkal, hogyha találkoztatok, jöhetnek ide be a kommentbe. Várjuk hozzászólásokat és az árakat akkor a Facebook csoportunkban, hogyha valaki nem szeretné így fölvállalni, akkor nyugodtan egy új posztot lehet kezdeni.
A mindegy, az akkor
név nélkül is megtehetitek.
Kapjuk azokat a posztokat név nélkül, 450 000 forint.
Igen, ugyanígy.
De nem fogjuk érteni.
YouTube-on nyugodtan kommenteljetek.
Ja, egyébként ott lehet ilyen nick névvel.
Igen. Meg ott lehet engem szidni is majd mindenféle dolgokkal, úgyhogy...
Már nem hiszem, hogy ebből elég konszolidáló...
Konszolidált?
Igen, lett a Gábor, tehát hogy szerintem most már így kezd így a közösség súlyát érekre vállalni.
Meg most nem mondod semmi olyat, amire így rá
Furi, nem, már két
adás. Hát 50 ezeret mondtam alkalmanként, szerinted?
Hát minimum.
Igen, minimum mondtam.
Hát igen, hát az rendben van, szerintem.
Na, hát akkor...
Na lássuk, szedjétek
szépen az adást. Várjuk a véleményeket.
Így van. Köszönjük, hogy velünk voltatok.
Köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb.
Sziasztok.
Sziasztok.